Könnyű dolog a zsendülő tavaszi mezőben elgyönyörködve időzni, de annál nehezebb úgy elindulni onnét, hogy az az út a leghelyesebben vezessen a kitűzött cél felé. De én jó lélekkel mondhatom, hogy megtaláltam az elindulásnak eme módját, ami más szóval azt jelenti, hogy gyalogszerre határoztam magam. Na, bolha, tudattam a kutyával is a döntést. Letettük a vasúti vizsgát mind a ketten, s most menjünk a bizonyítvánnyal. Bolha felállott, s örömében a két első lábát lelkendezve emelgette. Láttam róla, hogy most miután zsemle mellett eleget tett az ő kóbor és játékos természetének, megint a mi barátságunkra tért, testben és lélekben egyaránt. Ez a kedvemet s a bizalmamat még jobban megacélozta, s késedelem nélkül elindultunk. S mivel leginkább célirányosnak a vasúti vonal mutatkozott, hát ahhoz igazodtam. 3 óránál még a bakter nagy óráján sem lehetett több, s úgy gondoltam, hogy ha a jó szerencse megőriz különösebb bajtól, vagyis új bakterrel és új zsemlével nem akadunk össze, akkor sötét estig a gyaloglásnak vége nem lesz. Úgy is lett, ahogy számítottam, mert estig egyet mentünk minden baj nélkül, de sőt, még a sötétség leereszkedése után is mentünk legalább 1 órát, mert falut csak akkor értünk. Falura azért volt szükség, mert az ismeretlen tájékon és abban a nagy hűvösségben nem akartam szabadban tölteni az éjszakát. Az ember azonban sohasem tudhatja, hogy az élet ferdesége hol kísérti meg. Ezt azért mondom, mert engemet abban a faluban megkísértett. Ez alkalommal egy leány képében jelentkezett a ferdeség. A dolog úgy történt, hogy amikor beérkeztem a faluba, ott betértem egy szegényebb gazdához, akit éppen az udvaron találtam, amint lámpás mellett fát aprított. Vándor vagyok nagy reményekkel, mondtam neki. Arra kérném, hogy az éjszakára adjon nekem s a kutyának szállást. Az ember a favágó csutak mellől egyenesre állt, s előbb nyögött egyet, mert a favágástól fájt a dereka. Akkor reám fülkészett, és azt kérdezte. Te nem vagy-e valami csaló? Én bizony egyszer-egyszer az vagyok, feleltem. Hát most egyszer-egyszer van-e? Most nem. Hát mikor? Amikor az ördöggel találkozom. Az öregnek tetszett ez a felelet, mert letette a fejszét, és így szólt. Itt hálhatsz. Azzal felvette a lámpát, s elindult be a házba, nekem pedig visszaszólt, hogy menjek utána. Hirtelen jó gondolatom támadt, és így szóltam hozzá. Egy kicsit álljon meg. Megállni sem bajosabb, mint menni, felelte az ember, s kérdőleg nézett reám, hogy mit akarok. Ha lenne olyan jó, én a csűrben aludnám, mondtam neki. Nem bánom én azt sem, felelte ő, de meg tudnád-e mondani, hogy miért ott és miért nem a házban? Azért, mert ettől a kutyától nem akarnék elszakadni, mutattam bólhára. Erre az öreg szó nélkül elindult a csűr felé. Én pedig bolhával utána mentem. Igazi jószívű gazda volt, mert szénából még fekhelyet is csinált, egyet nekem, s egyet bolhának. Lámpa kell-e? Kérdezte. Nekem nem. Mindent szeretett tudni. Hát miért nem? Azért, mert úgy is kicsire húznám éjszakára, s annyi világot a hold is ereszt. Hát egyéb kéne. Nekem semmi. Na, az is jó, mondta. Ezzel nyugodalmas jó éjszakát kívántunk egymásnak, minek utána ő a lámpával elment, én pedig bolhával ott maradtam. Első dolgom az volt, hogy kibontottam a hátizsákot, valamit falatoztam, s adtam a kutyának is. Mikor az evéssel megvoltunk, olyan vidámnak éreztem magamat, hogy a lelkemet olyan pillangósnak, hogy megfogtam a bolha jobbik első lábát, megráztam barátilag, és azt mondtam neki, szép álmokat, kedves. Aztán lefeküdtünk mind a ketten, s én még álmot is láttam édesanyámról. Egyszer azonban arra riadtam fel, hogy bolha vakkant egyet, majd megint egyet. A harmadikra már fektemből felültem, s hát a csűrkapu felül egy sompolygó alak tűnt elő, aki egyenesen felém tartott. Úgy megijedtem, hogy fel sem tudtam állni, hanem csak pillogtattam, s magamban segedelem után fohászkodtam. Ki az? Nyögtem ki végre. De akkor már láttam, hogy szoknyás az a valaki, s a haja leeresztve. A gyér holdvilágnál azt is kivettem, hogy az arca csúnya, s a szemeiben olyan tömörödött tűz van, mint a piros tulipánban. Ki az? Kérdeztem még egyszer. A szoknyás alak egy lépést megint közelebb jött, majd a jobb kezét felemelte, és intett nekem, hogy hallgassak. Bolha már nem vakkantott, mert látta, hogy én tárgyalásba kezdtem.
Na, ki az?
Kérdeztem megint. Erre a szoknyás a másik kezét is felemelte, és felém sóhajtva így szólt. Ádám! Egyszerre megvilágosodott az értelmem, vagyis megértettem, hogy szegény vándor létemre egy Évát látok. Felállottam a helyemről, odaléptem a kísértőhöz, és tiszta lelkem egész szigorúságával így szóltam neki. Szűnjék meg a buzgalom, mert nem vagyok Ádám. Sohasem gondoltam volna, hogy a szigorúság oly erősen tudjon ilyen alkalommal sújtani, mert ugyanis egyszerre a nő sírni kezdett. De olyan keservesen sírt, hogy a szívem megesett rajta. Megöleltem hát, és vígasztalni próbáltam. Ne sírjon, szép gyöngyvirág, mondtam. Nem tudom, hogy a gyöngyvirág esette neki rosszul, de ahogy én kimondtam ezt a szót, ő egyszerre felkapta a fejét, és a fogát megvicsorította. Aztán olyan haraggal, amilyen nem is láttam soha, hirtelen rámugrott, és harapni kezdett engem skarmolni. Látván, hogy nem tréfa a dolog, én is megragadtam őt, ahogy csak tudtam. És felugrott Bolha is, és úgy ugatott, mintha a világ vége közeledett volna. A harc nem sokáig tartott, mert én a harmadik rugaszkodásra úgy a szénába rogyasztottam a dühöttet, hogy egyszerre megszületett a csend. Hanem az efféle csend a csűrben és a holdvilágon nagyon rémítő dolog. Reszkedtem is, mintha sárkánnyal küzdöttem volna meg. Mozdulni sem tudtam egy ideig, sem azt nem tudtam, hogy immár mit kéne csinálni. És ahogy így álltam nyomasztó nagy félelmemben, egyszerre közeledni láttam egy lámpással valakit. Ahogy belépett a csűrkapun, mindjárt megismertem, hogy a gazda. Miféle háború van itt? Kérdezte. Ide bejött ez a nő, és a kutya ugatott, mondtam. Oda ment a lámpával a nőhöz, és rávilágított, majd a fájdalom bánatával megtekergette a fejét, és így szólt. Lady, Lady, miért is születtél a világra? Olyan keserűséggel mondta ezt, mintha ő lett volna az Isten, aki megbánta, hogy azt a nőt teremtette. Ki ez az illető? Kérdeztem tőle. Ez az én lányom, mondta az ember, aztán így folytatta bólogatva. Ez az én szerencsétlen leányom, aki hibás az elméjében, szegény. Hallgattam, mert nem tudtam, hogy mit szóljak ebben az eleven gyászban, de a gazda sem szólt, hanem leült törötten a leánya mellé. Néztem egy ideig őket, majd felvettem a hátizsákot, odaálltam az ember elejébe, és így szóltam. Ne búsuljon, mert nem lehet tudni, hogy ki kedvesebb Isten előtt. Ezzel elindultam, és amikor kiléptem a csűrkapun, eszembe jutott, hogy meg sem köszöntem az embernek a szállást. Visszaléptem hát egyet, és néhány köszönő szót mondtam, de a gazda nem válaszolt semmit, hanem keservesen sírt a leánya mellett a szénán. Látod-e, Bolha, milyen zegzúgos a világ? Mondtam a kutyának, amikor kimentünk a kapun. Bolha rám nézett, és olyan formán csóválta a farkát, mintha örömet kavargatott volna vele. Vagyis nem vette fel a bánatot, hanem csak azt látta, hogy én legyőztem a szegény kótyagos lányt, s megszabadultam szerencsésen. Mivel hajnal felé járhatott már az idő, úgy gondoltam jónak, ha nem keresek újabb szállást, hanem folytatom az utat. Kimentem hát a vasútra megint, ott irányt vettem, és megindultam. Világodatkor a madarak oly megáradva kezdettek az út környékén mindenütt énekelni, hogy elillant belőlem is minden szomorúság, csak azt láttam, hogy dicsőség és megújhódásban van a felkelő élet. Én is énekeltem, ahogy tudtam. És amikor pedig felkelt a nap, leültem egy patak mellett, és jó étvágyal falatoztunk Bolhával együtt. Aztán még egy ideig heverésztünk, és utána ismét megindultunk. Délfelé egy kicsit dugott állomásra jutottunk, melynek a nevét nem tudom, mert elfelejtettem volt megkérdezni. Itt elé és hátra addig ámbolyogtam a kutyával, amíg az emberek már erősen kezdtek nézni. Egy sem akadt azonban, aki egy jó szót legalább odavetett volna nekem. De hát ezt nem is lehet csodálni, mert sem három lábam nem volt, sem a vér nem folyt belőlem. Ellenben annál nagyobb volt az epekedésem, mégpedig a vonatok után, amelyek olyan erős és biztos kerekeken jöttek-mentek, hogy mindegyre így kellett szólnom. Ej, ezek aztán vándorok. Végül arra jutottam, hogy magam is, aki másban könnyen megtalálom a hibát, bizony elég oktondi vagyok. Mert ugyanis csak töltöm eme dugott helyen a drága időt, pedig gyalog is tovább indulhatnék, vagy próbálhatnék vonatot ismét. Kedvem a vonat pártján állott egészen, s így azon kezdtem gondolkozni, hogy miképpen szólítsam meg újból a szerencsét. Ahogy éppen ezen töprengtem, felfelé és lefelé járkálva, hát egyszer fiúcskát láttam meg, aki keservesen sír. Hát te miért bő? Kérdeztem tőle. Erre a gyermek úgy felelt, hogy már nem is bőgött, hanem bömbölt. Vártam egy kicsit, hogy a gőz menjen ki belőle, és akkor ismét megkérdeztem. No, miért sírtál olyan szépen? A legényke megtörölte kicsi öklével a szemét, aztán összevicsorított a fogát, és így szólt. Apám kutya. S miért kutya? Kérdeztem. Azért, mert nem adott pénzt. A pénz neked mire kéne? Hogy rajzos írkát vegyek. És azt mennyiért adnak? 10 leért. Gondoltam, hogy adok neki 10 lejt, hát ha aztán a jótétemény kicsi lángja mellett valaki engemet is megsegítene. Azonban apró pénzem nem volt, s egy 100 lejest kezdtem forgatni a kezemben. És amint így forgattam, hát hirtelen ott termett egy kesely arcú vasúti ember. Ahogy én ránéztem arra az emberre, mindjárt láttam, hogy a fiúnak az apja. Hát te mit akarsz azzal a pénzzel? Kérdezte tőlem. Én bizony apai teendőt művelni, feleltem. S hát azt miért? Én azért, hogy aztán maga is ugyanezt tegye velem. Láttam, hogy nem érti a vasúti a dolgot, s éppen azért intettem neki, hogy jöjjön egy kicsit félre. Amikor alkalmas helyre húzódhattunk, kezemben a 100 lejessel így szóltam hozzám. Kedves úr, én és a kutyám szegény vándorok vagyunk, immár 3 napja, hogy jövünk a lábainkon. Pénzem még volna annyi, hogy mindenkinek tudnék segíteni, csak éppen saját magamon nem. Az előbb éppen a fiát akartam megjutalmazni, de akinek ma 10 lej kell, annak holnap is kell annyi. Éppen ezért úgy gondolom, hogy én ezt a 100 lejt iskolaszerekre felajánlanám, ha a tekintetes úr is megtenne nekem egy kis szívességet. Milyen szívességet? Kérdezte. Olyant, hogy ezt a kutyát tudnám elvinni Kolozsvárig a vonaton. A vasúti tette magát, gondolkozik, aztán így szól. Add ide a pénzt. Erre oda is adtam neki a 100 lejt, de embernek adtam, mert fél óra múlva már egy vonatnak a mozdonyán volt a kutya, én pedig rendes jeggyel a kupéban. Így aztán vígan mehettünk tovább, de sőt, aggodalom nélkül is, mert amikor az állomásokon megállt a vonat, én mindig leszállottam, hogy megnézzem Bolhát. Ott volt a mozdonyon, s jó feszesen állva folytott előre nézett a sínfutópályán, mintha a mozdonyvezetői hivatalt akarta volna megtanulni. Nagy pénzkedvelő voltam, de még azt sem bántam akkor, hogy az 1100 lejemből, amivel elindultam, már csak 600 volt, s apróban még 2. S miért is bántam volna, hiszen nem csak Bolha utazott vezető és vidéklátóhelyen, hanem én is a kedvemnek és természetemnek megfelelőleg, vagyis egy nagy tágas kocsiban, amely tele volt emberekkel. Mégpedig milyen emberekkel? Mindenfélékkel, akik az ország más-más tájairól sereglettek össze, öregek és fiatalok, asszonyfélék és férfiak, falusiak, városiak, magyarok és románok, újságolvasók, földre köpdösők, és így tovább. Tarkább volt egy havasi rétnél, amelyen 100féle füvek, virágok gyülekeztek. Tarkább és illatosabb. Én különben egy falábú ember és egy harisnyás székely közé találtam kerülni, s mihelyt a hátizsákot a polcra feltehettem, gondoltam, hogy az alkalmatlankodásomért mindjárt engedelmet is kérek tőlük, ezokból így szóltam, tehát. No, elválasztám magukat egymástól, ugye? Nem voltunk mátkák, felelte a jó harisnyás ember, aki jó gazda lehetett, s amellett ünnepi járatban ismert új ruha és új csizma volt rajta. Pedig vőlegény istenes lenne magából, mondtam. Hogyne, ha az időmet velem megfeleznéd, válaszolta, s úgy hunyorgott, mintha nem is szólt volna semmit. De aztán elmondta, hogy ő udvarhelyszéki özvegyember, s hogy éppen a fiad lakodalmára megy, aki Kolozsváron hivatalnak. Gondoltam, hát ha engem is meghívna a menyegzőre, s éppen azért kétszer is elejtettem, hogy Magasvár és Kolozsvárra utazom, s hogy az összes mulatságok közül a lakodalmat szeretem legjobban. Beszélhettem azonban, mert a meghívással az öreg nem sietett. Emiatt hirtelen elhatároztam, hogy én is visszaveszem tőle a vőlegénységet, amit adományoztam vala neki. Nagy baj van, mondtam tehát, mert én magával nem felezek. Hát az miért baj? Kérdezte. Azért, mert itt csak ugyan nem kap menyasszonyt. A falábú erre elnevette magát, mert Elejétől fogva hallgatta volt a beszélgetésünket. Hát maga hova utazik, Évi dáma? Kérdeztem tőle. Én a rokkant hivatalba, feleltem. S a lába milyen fából van? Kör is, mondta az ember. Az jó, mert nem zsibbad, szóltam én is. Erre csend lett, de éreztem, hogy immár két ellenfél üldögél mellettem. Erőt is vett rajtam a bölcsesség, és így folytattam. Hát igen, lakodalommal kezdjük, se rokkant hivatalban végezzük. Azonban bármi legyen inkább az ember, csak bölcs ne, mert a falábú hegyes szemekkel nézett rejám, és azt mondta, téged vonatról dobtak-e már le? Egyszer igen, de akkor meg is érdemeltem. S miért? Azért, mert én is azt kérdeztem valakitől, amit maga kérdezett tőlem. Erre a falábú megmozdult, hogy talán valamiképpen engem megfenyítsen, de abban a pillanatban kinyílott az ajtó, és valaki harsányan elkiáltotta magát. Fogfájósak, jelentkezzenek! Mindenki serényen fordult a kiáltó felé, és mivel látszott, hogy ebből csak ugyan lesz valami, én is csendesíteni kezdtem a falábút. Ezt még várjuk meg, és aztán nem bánom, ha ledob is. A rokkant nem felelt, hanem úgy tett, mintha kikiáltót még soha nem látott volna. Vagyis meretten nézte és eleresztett szájjal. Tudtam, hogy ezt a nagy érdeklődést csak azért mutatja, hogy ne kelljen neki most verekedni, de én sem vágyódtam jobban a csatára, mint ő. Azt csináltam tehát én is, hogy jobban szemügyre vettem a harsány illetőt. Közepes termetű uras ember volt, és elég fiatal még. Sem szakál, sem bajusz nem ékesítette. A kalapja és a ruhája jó módra vallott, s kövérsége is arra. A szeme nagy volt és fekete, s a füle is nagy, de nem fekete. Jobb kezében egy bőrtáskát lógatott, amely drága portéka lehetett, mert nem csak a závárzata, hanem a bőre is fény lett. Látja, igen, egy úr, szóltam oda a harisnyás embernek. Látom, de nem ilyen, mondta az öreg. Hát miért nem? Csak. Olyan volt ez a kurta felelet, mint egy koppantás az én közelgő és különös sorsomra, amelyet akkor még nem gyanítottam. Annyira nem, hogy nem is válaszoltam az öregnek, hanem inkább az urat néztem, aki végigment a kocsin, majd az ajtónál megállt, a táskáját ott letette, és nagy szónoki hangon így szólt. Az anyag érdekében igen tisztelt közönség, egy kis figyelmet kérek. Rögtön beleszólt valaki. Nem pénzt akart mondani? Hallgasson maga, kakuk, felelte meg neki az úr, mire a közbeszóló felállt, és mérgesen kiáltott oda. Ki a kakuk? Maga. Hát én miért? Azért, mert belekotyogott a beszédembe. Egyszerre olyan zaj támadt, mintha ki akart volna törni a háború. A nagy zajongásban én a szereplő urat figyeltem, aki erősen kotorázott a zsebében. Biztosra vettem, hogy a revolverét keres, és hamar helyet is néztem magamnak a pad alatt, de ő mégsem fegyvert húzott elő, hanem egy csomó pénzt, mind ezres bankókat. Kibontotta azokat a lepedő ezreseket, majd a lábuknál fogva meglobogtatta a levegőben. Erre a csend meg is született egyszeriben, s úgy nézték a pénzest, hogy még a papot sem nézik úgy a prédikáló székben. Hanem felhasználta ő is a bámulatot, vagyis az ezresek zászlaja alatt beszélni kezdett. Elmondta, hogy ő doktor, s a foghúzásra oklevele van. És azért gyógyít a vonatokon is, mert az egészséget akarja ápolni az egyszerűbb emberek között. Az egészséget, amelynek a legnagyobb ellensége a rossz fog, amely teljesen egyenlő a ragadós betegségekkel, mert megmérgezi a vért, romlásba dönti az egész testi szervezetet, és lassanként előidézi a halált. Mindezt azonban könnyen el lehet kerülni, mégpedig úgy, hogy az ember késedelem nélkül kihúzatja a rossz fogát, mely kihúzatásra a jelenleginél jobb alkalom sohasem volt, mivel ő fájdalom nélkül és olcsón viszi végbe. A beszédét nagy csend követte. Jelentkezzenek hát a fogfájósak, szólt megint. Mindenki lesütötte a szemét, vagy a másikat nézte bíztatólag. Csak bátran, mondta megint. Végre hangot adott valaki. Mennyiért húz? 40 leért. Hát zápfogat, kérdezte mellettem az öreg harisnyás, de elég rosszul tette, mert a táskás úr egyenesen odajött, kezet fogott az öreggel, és így szólt. Doktor Garmada vagyok. Nagyot nőjön, vigyorgott zavarában az öreg. Erre nem szólott Garmada úr semmit, hanem gyorsan kinyitotta a táskát, onnét elé kapott valami fényes szerszámot, és valósággal rákiáltott az öregre. Nyissa ki a száját! Az az enyém, ellenkezett az ember. Nyissa ki, ha mondom! Nyissa ki maga! Garmadaur szót fogadott, és kinyitotta a száját, hogy jó példával járjon elől. Na, most adja ide azt a húzót. Szólt az öreg. Az én kezembe való, felelte Garmadaur. Az öreg nem sokáig gondolkozott, hanem csak simított egyet a bajuszán, és így szólt. No, mert az én fogam is az én számba. Erre mindenki kacagni kezdett, Garmada úr azonban zavarodás nélkül egy nagy zápfogat vett elő a táskájából, azt a két ujjahegyivel megfogta, és mint egy olajágat körülhordozta a kocsiba. Közben egyre mondogat, tessék megnézni, most húztam a másik kocsiba, egyetlen húzintásra és fájdalom nélkül. Olyan nagy igyekezetben volt, hogy szívből kívántam volna valami eredményt neki, minek okából így szóltam, na jöjjön, mert én kinyitom a számat. Úgy jött oda hozzá, mint a madár a keresett ágra. Bátor fiú vagy, az ilyen szeretem, mondta. Lám, mutassa ide azt a nagy zápfogat, szóltam én is. Örömmel mutatta, hogy nézzem, mit húzott ki fájdalom nélkül. Két ágú odvas fog volt a tövében, még foltos is a vértől. Ugyan bizony, kié volt? Kérdeztem. Egy kereskedőjé. Szamáré is lehetett volna, pedig érettségizett, felelte Garmada úr, majd nagy közfigyelem mellett vizsgálni kezdte a fogaimat, kopogtatta jobbról is, balról is, mint a harkája. Hát a te fogaid épek, mondta végre. Azok igen, feleltem. Hát akkor mit akarsz? Én semmit. Az emberek megint kacagni kezdtek, és nem tudom, hogy ettől-e vagy a tréfától, de Garmada úr annyira megpulykásodott, hogy egészen veres lett. Nem is szólt semmit, hanem a táskába visszarakott mindent, és elindult kifelé. Amikor kiment, akkor vettem észre, hogy a két ágú nagyfog nálam maradt. Megnéztem ismét azt a mintafogat, és abban a percben olyan gondolatom támadt, amely Garmada úrral engemet hamarosan közelebbi ismerettségbe kerített. De olyan ismerettségbe, amely a megélhetésem legnagyobb gondját elvette ugyan rólam, de sok viszontagságot is szerzett nekem. A dolog úgy kezdődött, hogy amikor Garmada úr sikertelenül kiment, akkor én elgondolkoztam azon, amit láttam és amit hallottam. De bárhogyan forgattam is a fejemben a dolgot, el kellett ismernem, hogy a foghúzással üdvös dolgot cselekszik ez a doktor. Mert hiszen így a vonatokon sok szegény és ügyes-bajos ember utazgatik, aki bizony szenved a rossz fog miatt, s orvoshoz menni vagy érkezése nincs, vagy alkalmas ideje rá. Csak hát kelletőbb módon és olcsóbban kéne csinálni. A kétágú foggal s ezzel a feltámadt gondolattal fel is keltem a helyemről mindjárt, és elindultam a doktor után. A következő kocsiban meg is találván őt, csendesen melléje léptem, és azt súgtam neki, hogy egy percre menjünk ki ketten, mert valami jót akarok mondani neki. Amikor aztán kimentünk a kocsi tornácára, és láttam, hogy rajtunk kívül sehol senki sincs, akkor így szóltam. Rendes doktor-e maga? Mondtam, hogy oklevelem van. Erre felmutattam előtte a kereskedő kétágú fogát, és így folytattam. Hát ezt látja-e? Igen, miért? Azért, mert ez a fog nekünk az olajágat jelképezi. A Garmada úr nem értette, hogy én mire gondolok, és éppen azért magyarázni kezdtem neki. Hát ügyeljen ide. Itt van ez a fog, és itt vagyok én. Már most tudnivaló, hogy az emberek milyenek és mit várnak. Hát mit várnak? Kérdezte. Azt várják, feleltem, hogy a szenvedésben mindig más legyen az első, vagyis úgy tessék érteni, hogy a foghúzatásban. Hát én kitaláltam, hogy miképpen lehet eszerint cselekedni. Mit találtál ki? Fürkészte mohón. Azt, hogy én magával megyek, és mindig én leszek az első, aki kihúzatom a fogamat, ettől pedig mások is bátorságot vesznek. Garmada úr megütközve nézett reám. Mit mondasz, hogy te kihúzatnád az épp fogaidat? Nem az enyémet, uram. Hát, megint felmutattam a kereskedő kétágú fogát, és így szóltam. Ezt. Úgy nézett rám, mintha álmából ébredezne. Végül megparázslottam egy kicsit, és elég közönséges módon így szóltam hozzá. Akar-e sok pénzt keresni? Hát hogyne? S ha én segítem abba, hogy sok fogat húzasson, akkor 40 lej helyett 30-ért megteszi-e? Gyorsan számadást csinál magában, és így szól. Napi 30 fognál meg lehet tenni. Annyi lesz, mondtam. De aztán nagy ügyelettel és tisztán kell dolgozni, nehogy magunknak vagy másnak bajt csináljunk. Erre kinyitotta a Garmada úr a táskáját, s megmutatta nekem a csillogó szerszámokat, s nem különben az orvosságokat is, amelyekkel a fájdalmat előzi, és utána is elejét veszi bármilyen bajnak. Megegyeztünk abban a dologban is, hogy a szerszámokat én fogom tisztán a kezébe adogatni, és mindenképpen a segédje leszek, ha ugyan meg tudunk egyezni. Ezokból feltettem hát neki a kérdést. És ha így lesz, akkor fogankint nekem mennyit ad? Ismét számadást csinált magában, és így szólt. 5 lejt. Elég? Nem sok, mondtam, de miután mégis elfogadtam az 5 lejt, így folytattam. Hát akkor én most bemegyek innét a második kocsiba, ahol a doktor úr még nem jár. Ott leülök, s a doktor úr nem sokára bejön. Akkor elmondja mindazt, amit a mi kocsinkban ma mondott, aztán felszólítja a közönséget, hogy húzassanak fogad. Erre én jelentkezem, a doktor úr odajön hozzám, és húzni kezd az egyik fogamat. Aközben én odacsúsztatom a magának ezt a 2 ágú fogat, és a doktor úr pedig nagy diadallal felmutatja, hogy kihúzta. Ezt már annyira megértette, hogy a szeme kigyulladt az örömtől, majd a kezemet megragadta, és az észjárásomra dicsérő szavakat mondott. Aztán elismételtük az egyességet, és munkához láttunk. Én felvettem a hátizsákot, és bementem a mondott kocsiba, ahová ő is bejött nem sokára, és ahol minden úgy lett, ahogy én mondtam. Vagyis Garmada úr prédikált, és felhívást intézett az utasokhoz, én pedig nagy bátran jelentkeztem, és kihúzottam a kereskedő árva fogát. Boldogan dicsértem a doktort, hogy a húzás egy cseppet sem fájt. Aztán vártuk az eredményt. És mondhatom, nem hiába, mert utánam még 7 húzattak fogat, akik ugyancsak azt mondták, hogy nekik sem fájt a húzás. Ebből pedig mindjárt lett nekem 35 leje. Egyetlen egy kocsiban, s jó téteményből valójában. Úgy örvendettünk Garmada úrral mind a ketten, hogy szinte megöleltük egymást, amikor a kocsiból kimentünk. Utána pedig be a másikba, ahol 6 húztunk. De közben az idő is eltelt, mert közeledtünk Kolozsvárhoz. Egyik-másik utas hamarosan szedelőzködött is, és ezen közben én nagyon cikcakos perceket éltem, mert ahogy a nagy munka után ott ültünk ketten az egyik padon, úgy ugráltak a gondolataim, mint a sáskák. Örvendettem is, de egyben szomorkodtam is. Örvendettem annak, hogy a város, amelyet annyit forgattam a fejemben, én már itt van, és lakosa lehetek, de szomorkodtam azon, hogy vége szakad a könnyű és mégis tisztes keresetnek. Mert hát Garmada úr nem szólott semmit, hanem csak ült és maga elé nézett. Szerettem volna megfogni a kezét és azt mondani neki, hogy ne eresszen el engem, hanem szövetkezzünk a további keresetre. Azonban a magam becsülete mégis azt súgta, hogy nem lenne méltó dolog, ha ajánlgatnám magamat. Ezokból tehát a jó szerencsére bíztam mindent, s csupán annyit segítettem a szerencsének, hogy nagy sürgés forgással vettem le a hátizsákot, majd pedig a szívemre helyeztem a jobb kezemet, s olyat sóhajtottam, hogy nyögésnek is beillett volna. Garmada úr rám nézett a sóhajtás miatt, és így szólt. Tán nincsen szívbajod. Eddig nem volt, mondtam. Mire ő orvosi módon a mellemre fektette a fejét, és úgy hallgatta a szívem dobogását. Nincsen semmi baj, jelentette ki. Bár ne volna, mondtam. Érzel valamit? Igen, nehéz a válás. Erre Garmada úr nem válaszolt, hanem vizsgálni kezdett engem. Levétette a kalapomat, megnézte a fejem alakzatát, a fülem és a hajam állását, majd pedig mind a 2 kezemet. Végül felállított és megnézett úgy is, végül pedig így szólt. Borotválkoztál-e valaha? Még nem. Pedig már kéne. Nem tudtam, hogy mit feleljek erre, csak az államat babráltam a szőrössége miatt. S hát a lányokkal miképpen állasz? Kérdezte megint. Én úgy, ahogy adódik, vagy mellettük, vagy előttük, vagy a hátuk mögött. Garmada úr némi megrovással nézett rám. Úgy értem, hogy szereted-e őket? Mondta. Én igen, ha szépen felöltöznek. De szerelmes, voltál-e már? Nem tudom, hogy a szemérmesség miatt-e, vagy más egyéb okból, de úgy éreztem, hogy egyszerre pír lepi el az arcomat. Annyira még nem mentem, feleltem neki. Ennél többet aztán nem is beszéltünk, de valami sokat nem is tudtunk volna, mert a vonat már lassított. Felálltam hát, és kezet nyújtottam Garmada úrnak. No, az Isten áldja meg, doktor urat, mondtam. Én is leszállok, felelte ő. De akkor már le is ugrottam a vonatról, és elindultam a mozdony felé, hogy Bolhát visszaszerezzem. Egyszer-kétszer még ugyan hátra néztem, s hízelkedő érzéssel láttam, hogy Garmada úr szemmel tart engemet. A mozdonyhoz érve odaszóltam Bolának, hogy megérkeztünk, és szálljon le, mire ő egy ugrással lent is termett. A mozdonyvezetőnek még megköszöntem a jóságát és az ügyeletet, aztán körülnéztem, s hát látom, hogy Garmada úr várakozik rám. Ez a dög ki? Mutatott a kutyára. Miféle dög? Ütköztem meg. Hát ez a kutya. Az enyém, de nagyon híres, mondtam. És miről? Arról, hogy Dög Létire megy, ugat és harap. Garmada úr megvetőleg nézte Volhát, s nem akart mozdulni, de szólani sem akart. Az emberek sűrűn jöttek, mentek mellettünk, s én is szerettem volna már valamerre irányt venni. Na, gyerünk! Szólott végre mégis. Megindult elől, s én Bolhával utána. Amikor az állomás nagy veres épületéből kiléptünk az utcára, ismét megállott és kérdést intézett hozzám. Hogy hívnak? Szakállas Ábel. S valakid van ebben a városban? Van. S kid van? Az Isten. S más nincs? Még ez ideig nincs? Na, akkor gyerünk, mondta, s már mentünk is. Útközben én a nagyvárosi házakat néztem, s a szép hosszú utat, amely pompásan ki volt kövezve, Bolha a járókelőket nézte, s azok között is inkább a kutyákat. Garmada úr semmit, vagyis a levegőt. Egy idő múlva befordultunk egy kisebb utcába, s ott haladtunk, Bolha és én az út közepén, Garmada úr pedig jobb szélről a járdán. Pompás járás eshetett ott, de én a kutya miatt nem mertem oda menni, s a kutyán kívül az is a fejemben járt, hogy talán csak az uraknak szabadottan járni. Hát így mendegéltünk, s közben pedig nem váltottunk egy szót sem, hanem csak haladtunk, mintha nem is ismernők egymást. Végre elértünk egy kicsi házhoz, amely kőből volt ugyan, de azért erősen szomorú állapotban. A födele vedlett, és vedlett a zöldre festett fala is. Egy ablak rajta az utca felé, de olyan alacsonyan, hogy még nekem is le kellett volna hajolnom, ha be akartam volna nézni rajta. Garmada úr kinyitotta a korhadó rossz kaput, és hátra szólt nekem. Gyerünk be! Az udvar olyan burjános volt, mintha legalább 10 esztendeje senki sem gondozta volna. Hátul felől egy nagy hordó állott, bizonyosan esővíznek, mert a hordó teteje ki volt ütve, és annál is hátrább egy jókora szemétdomb. Na, ennek is ki lehetne húzni a fogát, mondtam. Minek? Kérdezte Garmada úr. Ennek az udvarnak. Jól van ez így, feleltem. Gondoltam, jobb lesz talán, ha nem találok ilyen hamar mindenben hibát, és nem is szóltam többet, hanem a burjános udvaron csak mendegéltem Garmada úr után. A ház hosszú volt, és 2 ajtó rajta. Minket úgy látszik a hátulsó ajtó várt, mert a foghúzó mester egyenesen arra tartott, és én is közel a nyomában. Nem vett kulcsot elő, hanem otthonos bátorsággal benyitott az ajtón. Ki az? Szólt odabent egy nő, de Garmada úr csak ennyit felelt vissza. Jó napot, Blanka! Az ajtó nyitva maradt a mester után, s már ott álltam én is a küszöbnél, s onnét, betekintvén a szobába, eleven szememmel egy fiatal nőt láttam és egy fiatal urat. A nő kistermetű volt és vékony, szép fekete haja neki, és az arca is tetszetős. A fiatal úr szorongva és borzasan süllöngött, mint víz láttán az űrge. Látom, tavasz van, Blanka, mondta a foghúzó mester. Igen, doktor úr, felelte Blanka, vőlegényem meglátogatott. Erre Garmada úr nem szólott semmit, hanem kedvetlen arccal bement a másik szobába. Hát te mit bámulsz? Szólt Reán Blanka. Ilyen helyzetben még sohasem voltam, s így feleltem. Nem tehetek róla, hogy nekem is van szemem. Erre a kisasszony bekiáltott a másik szobába. Doktor úr, ki ez a falusi fiú? Jöjjön be a konyhába, s ott pakoljon le. Felelte vissza Garmada úr. Az volt a konyha, aminek a küszöbén állottam, s ahol Blanka és a vőlegénye tartózkodott. Oda pedig éppen a jelen helyzetben egy harmadik ember sok lett volna. Éppen ezért eljöttem az ajtóból, s a ház oldala mellett meghúzódtam. Bolha is odajött hozzám, s úgy nézegetett rám, mintha nem tetszett volna neki a dolog. Még ráncigált is engem, hogy menjünk el a háztól, s próbáljunk máshol szerencsét. Én azonban a hontalan árvaságomra és a 65 lejre gondoltam, amit Garmada úr mellett oly könnyűszerrel és olyan kevés idő alatt megkerestem. Bolhának azt mondtam, hogy nézzük a jövőt, minek az érdekében, ha már ilyen ez a világ, a rossz tapasztalásokat is el kell viselnünk. És amint ott állottunk, emígy osztozkodván mi ketten a kutyával, egyszerre csak megnyílt lassan a kapu, és a nyílásban egy fej jelent meg, amelyen tarka sapka volt. Úgy kukucskált be az udvarra, mintha nem lett volna biztos, hogy kerülhet-e beljebb. Gondoltam, mindenkitől lehet valamit tanulni, és intettem neki, hogy ereszkedjék csak felém. Egy segédforma fiatal ember volt. Itthon van-e a doktor? Kérdezte titokzatosan. A játék miatt, s ahogy a sorsomat is vidámabbra fessem, arra gondoltam, hogy én is hozzákeverek, még valamit a rejtelmességhez. Oda súgtam tehát neki, valahol a vonaton működik, csak Blanka kisasszony van itthon. Egyedüle, tiszta egyedül. Erre levette a sapkáját, s a haját megigazította, s meg a ruházatát is, aztán nagy bátran, mint egy biztos vitéz, elindult az ajtó felé. Ahogy azonban a küszöbre tette volna a lábát, már futni is kezdett visszafelé, de igen, a vőlegény is utána. Úgy látszik azonban, hogy a kergető vőlegény nem csak otthonosabb volt abban a házban, hanem jobb futó is, mert utolérte a másikat még a kapu előtt, és ahogy utolérte, egyetlen ugrással rászökött a másikra, mint a farkas. Leestek abban a percben a burjános földre, és nagy irdítozások és káromkodások között marcangolni kezdték egymást. Ekkora romlást láttára Bolha is megbojdult rögtön, és ugatni kezdett, de a következő percben én már ott voltam mellettük, s hamarosan ott volt Blanka is, aki egyre jobban jajveszékelt, majd kezdett sikoltozni is. Ne búsuljon, vigasztaltam Blankát, hiszen az egyik győzni fog. És akkor, hogy senki se hiányozzék, inkben és hirtelen rántott nadrágban odafutott Garmada úr is. Hát itt mi van? Kérdezte. Itt ismét tavasz, mondtam. Garmada úr azonban nem szerette úgy a verekedést, mint én, mert nagy handabandával topogni kezdett a verekedők körül, miközben hol a fejét fogta, hol pedig a nadrágját. A helyzet kezdett erősen cifra lenni, mert a verekedők arcáján már a vér is mutatkozott. Erre Garmada úr, mint a bolond kakas, még jobban verdesett, Blanka még jobban jajgatott, s a Bolha még jobban ugatott. De megdagadt az én félelmem is, mert azt mondta bennem egy hang, hogy idegen lévén a városban könnyen rám foghatják, hogy valamelyik megtalálja ölni a másikat. Elszántam hát magamat, s valahogy a segédnek megfogtam a lábát, és húzni kezdtem. Nagy nehezen úgy elhúztam, hogy már egymás végtiben voltak. Akkor a vőlegény még egyet rúgott a segéd fején, és ez a verekedésre pont lett. Álljanak fel és takarodjanak, mondta Garmada úr. Amikor kimentek valahogy a kapun, Garmada úr a kaput bezárta, majd odafordult a kisasszonyhoz, és neki mondta. Blanka, ha ez még egyszer megismétlődik, magát is kidobom. Én nem tehetek róla, doktor úr, felelte Blanka, mire Garmada úr dúlfúlva bement a házba. Melyiket szereti? Kérdeztem a lánytól, ahogy csak ketten maradtunk. Blanka mérgesen nézett rám, aztán a tekintete a kutyára esett. Ezt a kutyát, mert a férfiak csak bajt szereznek, mondta, és befutott a házba. Mi pedig ismét ott maradtunk Árván, Bolhával ketten. Egy pillanatig az volt az eszemben, hogy csak ugyan felveszem szép lassan a hátizsákot, s a Bolha intelme szerint úgy elmegyek onnan, mintha ott sem lettem volna, de akkor Blanka kiszólt a konyhából, gyere be és pakolj le! Hát erre mégis bementem, és szívélyesen így szóltam. Itt vagyok. Tedd le a hátizsákot, mondta Blanka. Hova? Egyelőre oda az ágy mellé. Jól van, oda teszem én, de aztán nem leszek hibás, mondtam. Miben nem leszel hibás? Abban, ha a segédek visszajönnek és megbotlanak benne. Blanka furcsán tekintett rám, de csak ennyit szólt. Ugye? Akkor láttam meg, hogy Bolha már ott is fekszik az ágy előtt egy mocskos báránybőrön. Oda mentem melléje, a fejemet megtekergettem, és én is így szóltam. Ugyan? Ki ez a kutya? Kérdezte Blanka. Az enyém, feleltem. Hát te azt hiszed, hogy én tűrni fogom itt? Úgy szerettem volna, hogy a kutyát is megvédjem, és a szállást is megtartsam, azért így feleltem. Bolhának hívják, de nem Csíp. Hát téged hogy hívnak? Engem Ábelnak. Erre a szóra Garmada úr urasan öltözve kilépett a szobából, a fején új kalap volt, a karján pálca és a kezében kesztyű. Megnézte, hogy mi hogyan van a konyhában, aztán rendelkezni kezdett. Blanka, én most elmegyek a kávéházba. Rendben van, doktor úr, felelte Blanka. Aztán nem jövök haza, csak vacsora után, folytatta Garmada úr. Maga is rögtönözzen itt valami vacsorácskát, s adjon ennek a fiúnak is. Tudnélik, ez a fiú az én segédem, és itt fog lakni, rendezze el valahogy. De mindenek előtt szedje őt rendbe egy kicsit. Ott van az én régi barna ruhám, azt vegye fel, és ott van az a régi sárga cipő, azt húzza fel. És nem ártan neki, ha meg is fürödne. Különben most elviszem a borbélyhoz, hogy egy kicsit szépítsen rajta. Blanka nagy szemekkel hallgatta ezt a beszédet, én pedig még nagyobb ámulattal. De sőt, valami olyan érzéssel, amiről azt szokták mondani, hogy az Isten kezében vagyunk. Szólani azonban nem mertem semmit, hanem vigasztalásomra azt gondoltam, hogy felbizonyosan nem akasztanak. Egyebet azonban valahogy elszenvedek. Na, gyerünk, Ábel, mondta Garmada úr. Rögtön menésre készülöttem, s hát Bolha is csóválja a farkát. Ne nekem csóvált, hanem a doktor úrnak, mondtam neki. A kutya nem jöhet a borbélyhoz, jelentette ki Garmada úr, aztán pénzt vett elő, azt odaadta Blankának, és csak annyit fűzött hozzá. Estére itt lesznek a barátaim, legyen minden, ahogy szokás. Azzal megindultunk ketten, s kimentünk a kapun. Én az útról még visszafordultam, és jól megnéztem, hogy hová kell visszajönnöm, aztán a Szűz Mária oltalma alá helyeztem magamat, és igyekeztem rendesen menni. Még 5 percet sem haladtunk, amikor Garmada úr 2 fényes résztány érkezett, benyitott egy ajtón. Én is utána léptem, és azzal a lépéssel már bent is voltam egy kis műhelyben, ahol 2 fehérköpönyeges ember szorgoskodva így köszön neki. Ás szolgája, van szerencsém! 2 nagy tükörrel szemben 2 karosszék állott, és Garmada úr az egyikbe beleültetett engem. Aztán a fiatalabbik köpönyegeshez így szólt. Hajvágás alul és oldalt, fejmosás, borotválás. Mindjárt fizetett is, majd búcsú nélkül elment. Engemet szorongás fogott el a nagy karosszékben, mert a napig fehér köpenyes embert csak egyszer láttam, az is mészáros volt. Mégis eltökéltem, hogy bátran és otthonosan fogok viselkedni, és amíg nem lesz muszáj, nem is szólok egy szót sem. Közben a fiatalabbik fehér lepedőt terített a nyakam köré, és láttam, hogy kacsint egyet a másiknak, aki a szoba sarkában ült kifent bajusszal. A kacsintás után munkához látott menten, s amikor már körüljárt a géppel a fejemet, és kezdett az ollóval is csesszegtetni, végre megszólalt mondván. Erős és sűrű hajad van, Hécskám! Bár eltökéltem volt, hogy végső szükség nélkül nem szólok, az emberi rend érdekében mégis úgy gondoltam, hogy a borbénak a tisztes és helyes beszédből most leckét adok. Talán az úr is csicsai? Kérdeztem. Hát az mi? Állott meg a borbé. Az egy falu Csíkban. Nem oda való? Ne. No, elég kár, mondta. Miért ugyan? Azért, mert ha nem oda való, akkor nem mondhatja nekem, hogy Hécskám. Hát mit szabad mondanom? Tudakolta a segéd. Jól emlékeztem, hogy Garmada úr a vonaton miképpen szólott volt a közönséghez, s abból tanulva így feleltem a borbénak. Csak azt, hogy ön. Vagyis ilyen és ilyen haja van önnek. A borbé olyan lett, mintha a fejére koppantottam volna egyet. Hamarjában felelni sem tudott semmit, az olló is megállott a kezében. Ha így dolgozik, a szerszám megrosdásodik, mondtam neki. Erről a bajuszos felállt és odaszólt. Ne kaszinozzék segéd úr, hanem dolgozzék. Mint a szomjas ember, ha ihatik, olyan jó érzés lepte el a lelkemet. Így sikert aratván magamat is ahhoz léve tartottam a székben. Amikor pedig a beretválásra került a sor, a bajuszos főnökhöz illendő módon így szóltam. A beretválást végezze ön, mert mindenkinek dolgoznia kell. Egy hanggal sem ellenkeztek, hanem a főnök átvette a beretvát, és végig nagy ügyelettel dolgozott rajtam. Akkor pedig meghajtotta magát, és így szólt. Tessék parancsolni. Köszönöm, mondtam én is. Aztán megnéztem magamat a tükörben, s hát bizony egy sokkal ügyesebb fiút láttam benne, mint amilyen bejött volt. Vettem a kalapomat, és megkérdeztem. A doktor úr mindent kifizetett? Igenis, mondta az öreg. És köszönő pénz? Néztem a segédre. Láttam, hogy nem érti a dolgot, de én sem akartam magyarázgatni, hanem kivettem 10 lejt, gondoltam, én is könnyen kerestem, és odaadtam neki. Kösz, mondta a segéd. És végre lévén a játéknak mind a hárman nevetni kezdtünk. Aztán félrevágtam a kalapomat, és kijöttem. De a kalapot nem csak zsengekorom miatt csaptam hegykére, hanem azért is, mert boldog voltam. Otthon azzal fogadott Blanka, hogy 100-szor szemrevalóbb vagyok, mint azelőtt, a kutya ellenben olyan büdös, hogy nem lehet a konyhával megtűrni. Azt feleltem neki, hogy künn az udvaron, mindjárt csinálok valami vackot, s oda kivisszük. Na, az jó lesz, örvendezett Blanka, de előbb mosakodjál meg, és cserélj ruhát is, mert nagyon kíváncsi vagyok. A barna ruhát és a sárga cipőt már elő is szedte volt, és teli vízzel ott állott egy nagy mosdótál is, csak éppen azt nem tudtam, hogy miképpen kezdjek a dologhoz. Jobbra-balra néztem, és zavaromban úgy tatyogtam, mint ahogy Garmada úr tette volt a verekedőknél. Blanka várakozó pillantásokat vetett rám, de nem segített, hanem még így szólt. Nem ártana, ha egészen megfürödnél. Tán nem ebben a mosdótálban, de ebben. Hát én nem vagyok csóka, mondta. Én sem vagyok csóka, felelte Blanka, és mégis ebben szoktam fürödni. Ezt pedig te is megteheted, nem a Jordán vize, na hát. Minden szava után jobban féltem, hogy most immár mi lesz. S hát még amikor Blanka azt mondta, hogy ne húzódozzam, hanem vetkőzzem le, s lépjek bele a mosdótálba. Hát akkor a két lábam remegni kezdett, s a térdem mögött annyira citeráztak az inak, hogy le kellett ülnem. A fejemet a két karomra hajtottam, s éreztem, hogy miközben egész testemben zsongottam, egyszer a meleg hullám, s egyszer a hideg hullám futkározik rajtam. Blanka odajött hozzám, és megsímogatta a hajamat, amit az igyekvő borbély nem csak megfésült volt, hanem be is szagosított. Na, mi lehet, te gyerek? Kérdezte tőlem. Semmi. Félsz a víztől? Attól nem. Hát kitől? Az ördögtől. Blanka olyan kacagott erre, mintha csengettyűt ráztak volna, meg nagy gyöngyvirág csengettyűt, aminek bódító illata van. Aztán egészen odahajtotta a fejét az enyémhez, és csak annyit mondott. Kis szamár, te! Nem tudom miért, de egyszerre úgy meglobbantam, hogy felugrottam a székről, és Blankára kiáltottam. Boszorkány! Blanka olyan zavaros ijedelemmel nézett reám, hogy megsajnáltam. Szinte kiesett a könnyem, hogy én vele ezt cselekedtem. Oda léptem hát szelíden hozzá, megfogtam a kezét, és azt mondtam. Bocsánat. Blanka egyszerűen kivirult ismét. Kiragyogott valósággal, mintha a fellegmely ráfutott az előbb hirtelen oda lett volna. De azért mégsem változott egészen a régire vissza, vagyis a verebes leányból fecskemadár lett. A fürdéssel sem erőszakoskodott tovább, hanem azt mondta, hogy ő bemegy a Garmada úr szobájába, s én csináljak, amit akarok. Első pillantásra ez így helyesnek is látszott, de amikor egyedül maradtam, az ördög sugdosni kezdett a fülembe. De hát rákiáltottam az ördögre is, majd pedig derékig levetkőztem, és odaállottam a nagy mosdótál elé, amelyben úgy tündöklött a szép tiszta víz, mint valami hegyi tóban. És ahogy ott álltam, és néztem, a bőröm bizseregni kezdett, s egy hirtelen gondolattal így szóltam magamban. Mégis csóka leszek. Letettem hát a nagy tálat a fal mellé, hamar nekivetkőztem, és beléptem a vízbe. De közben az ördög mégis folyton leselkedett, s így nem csoda, ha oly hadra készen állottam ellene, mintha török basának nevelt volna édesanyám. Csak akkor szálltam békességbe lassan, amikor a hideg vízzel locsolni kezdtem magamat. De akkor a békességem olyan nagy lett, hogy egész életemre megtanultam belőle, miszerint az ördög incselkedése ellen nincs jobb orvosság, mint a hideg víz. Egy fél óra is elmúlhatott talán, amikor átkiáltottam Blankának. Be lehet jönni? Akkor már a Garmada úr barna ruhája is rajtam volt, és rajtam a sárga cipő. Egy kicsit kotyogott rajtam mind a kettő, de csúnya városi fiúnak se lehettem, mert amikor Blanka meglátott, a kezét összecsapta, és így szólt. Nem is az vagy, aki voltál. De nem csak ő nézett engem, hanem nagy figyelemmel Bolha is. Neki azonban alig sem tetszett, hogy a régit ilyen egyszerre levedlettem, mert félretartott fejjel pillogott rám, mintha előbbi magamat megettem volna. Lehajoltam hozzá, megsimogattam, és így szóltam. Halad a világ, Bolha! Blanka azt akarta, hogy még jobban haladjon, vagyis, hogy vegyek más inget is, városit, és kössek nyakra valót. Honnét varázsoljam azokat? Kérdeztem. Van a doktor úrnak, mondta Blanka. Nem akarván kakuk lenni, azt feleltem Blankának, hogy a nyakam éppen eleget fog nyúlni addig is, amíg a ruhát és a cipőt ledolgozom, nem akarom hát az ingés nyakra való miatt tovább nyújtani. Blanka nem hallgatott reám, hanem elővette az inget és nyakra valót, felém nyújtotta, és így szólt. Van rossz fog elég, vedd fel! Húzódoztam ugyan, hogy az ingemet Blanka előtt levesem, de aztán azzal nyugtattam meg magamat, hogy emberek vagyunk. Amikor azonban ott állottam derékig szabadon, Blanka addig s addig adta vette játékosan az inget, hogy én bizony, hogy valahára megcsíphettem, egy lobbanással kettőbe hasítottam. A sittyenésre azonban rögtön eszemre tértem, s ilyetten kérdeztem meg. Na, most mi lesz? Jó lesz porterlőnek, mondotta Blanka. Aztán egy másik inget adott, amit szerencsésen fel is vettem, majd kézen közön a nyakkendőt is felkötöttük. Akkor azt mondtam Blankának, hogy már annyit fáradoztunk, hogy éhes lettem és együnk. Erre ő teát főzött, s a hátizsákból előkerült a hazai is, melyből igen jó ízűen táplálkoztunk ketten. Vacsora után, ahogy azt megígértem volt, künn az udvaron vackot csináltam Bolhának, és oda le is fektettem. Én is kiültem Blankával az udvarra, és abban a hasznos csendességben elmondtam neki a származásomat és az addig való viszontagságaimat, és majd azt a hővágyomat is, hogy szeretnék ember lenni a városban. Blanka kedvesen hallgatott engem, majd nagyon elmélázva azt kérdezte. A szüleid élnek-e? Apám igen, feleltem én is, elmélázva és anyámra gondolva. Jó, akinek van szülője, folytatta erre Blanka, majd elpanaszolta, hogy neki bizony sem szülője, sem testvére nincsen. Nem is ismerte őket, mert ő olyan szerencsétlen volt, hogy a leelt gyermekek között nőtt fel, s majd az árvák házában. Onnét hozta el Garmada úr 14 éves korában. Nem lehet mondani, hogy itt rossz dolga volna, csak éppen a meleg szeretet, az az egy hiányzik. De hát a doktor úr sem úgy nőtt fel, hogy a melegházi szeretetben sok része lett volna, mert ugyanis az ő apja kóborkereskedő volt, az édesanyja pedig korán elhunyt. Akkor sok mindent értek, mondta. Mert értem a Garmada úr kóbori doktorságát, s azt is, hogy a Blanka kisasszony miért vágyik olyan szertelenül a szeretetre. Csak éppen egyet nem értek. Tudom, tudom. Szólalt meg Blanka. Mit tud? Ezt a dolgot, hogy ilyenek járnak hozzám. De mit tegyek, mondd meg. Mindegyik a lelkivel jön először, de a következő alkalommal már úgy meghavarodik, mintha az üdvösségét látná bennem. Küldje el, mondtam. Egyszerre ijedelem és esdeklés látszott a Blanka arcán, és így szólt. De ha szeretnek. Hirtelen indulatomban, hogy ismét bogozza a dolgot, szinte rákiáltottam, de aztán elöntött a lélek, és azt mondtam neki. Ha szeretet kell, itt vagyok én. Te még gyermek vagy, szólt csendesen Blanka. Hát erre nem tehettem mást, egyet-kettőt nagyot sóhajtottam, majd hol egymásra pillantunk, hol pedig a fiatal tavaszi csillagokat néztük. Ott ültünk még akkor is, amikor Garmada úr három barátjával megérkezett. Rendes úriembereknek látszottak a barátok, bár az egyik jókedvében igen handázott. Nekünk nagy bőséggel köszöntek, majd bevonultak a szobába. Blanka bort szolgált nekik, s mindenféle édességet és süteményt. Így telt múlt az éjszaka, s az én fejem bizony lassan az álmosságtól már olyan nehéz lett, hogy biztosan 10 kilót is nyomott. De mindent inkább tudtam, mint azt, hogy a lefekvés miképpen lesz, mert az urak egyre lármásabban mulattak a szobában, a konyhában pedig csak egyetlen ágy volt. Végre mégis történt valami, mert Blanka pokrócot terített a konyha földjére, s adott melléje egy párnát és egy takarót is nekem. És én ott úgy elaludtam, hogy még azt se vettem észre, amikor elmentek az agyos barátok. Egyszer azonban arra kezdtem eszmélni, hogy talán nyúznak valakit bent a szobában. Felemeltem a fejemet, s hát alig-alig pirkad a hajnal, a hördülő nyögések pedig minél furcsábbat és rémítőbbet soha nem hallottam. Egyre csak nőttek ott, remegni kezdtem és émelyegni. Hogyne, hiszen az ördög és a halál egyszerre jutottak eszembe. A hideg verejték egészen belepte a homlokomat, de lassan és valahogyan mégis összeszedtem minden erőmet, feltápászkodtam és az ágyra néztem. Blanka ott feküdt nyugalmasan, s a fekete haja úgy övezte az arcát, mint a csipke. Nagy félelem között odaszóltam neki, de arra nem ébredett fel. Akkor az ágy oldalát megkopogtattam egy kicsit, és hangosabban mondtam. Blanka kisasszony. Végre riadtan felkapta a fejét, és megkérdezte. Mi az? Valaki öli a doktor urat, mondtam. Blanka hallgatózott egy percig, és aztán mét behunyta, hogy tőle a világ is felfordulhat. Én azonban nem voltam Blanka, vagyis kuporogtam tovább, félig felülve, de egészen megrettenve. A szemeim is égni kezdtek, s a fejem szédülni, majd nagy nehezen az jutott eszembe, hogy jobb lesz, ha bedugom a fülemet. De akkor a szédülés, mint valami forgószél, egyszerre leganyarodott a gyomrom felé, s a másik pillantásban már olyan irgalmatlan háborúskodásban voltam, hogy felugrottam és támolyogni kezdtem kifelé. De alig éltem ki a burjános udvarra, már megindult bennem minden, és teljes odaadással a rókákat kezdtem hajtani a tavaszi pirkadásban. És ahogy ott kínlódtam, a könnyezés miatt beborult szemekkel, egyszerre valaki segítő szándékkal megfogta a homlokomat, és tartotta, hogy könnyebben győzhessek a rókák fölött. Erőm szakadva és halványan csak annyit gondoltam, hogy a segítő lélek biztosan Blanka, ám bár a szaga igen savanyú volt. Amikor annyira végeztem, hogy még feltekintés előtt igaz hálálkodással így szóltam, a Jézus fizesse meg. Erre a segítő lélek rögtön félbehagyott engemet, de én is megtöröltem a szememet és feltekintettem. S hát, Uram Jézusom, egy nagyszakállú vén zsidót pillantottam meg. Úgy megijedtem tőle, hogy rögtön félreugrottam, s hát akkor láttam meg, hogy az egy mellett még más kettő is áll. Mind a három nap csupaszőr szakáll ábrázata volt, s rajtuk hosszú fekete kaftán. A hajuk két oldal csavaros volt, és úgy csüngött, mint a feketére megfestett gyaluforgács. Na, nem kell mi tőlünk félni, mondta szép szóval a gyámolító zsidó, aki a legfőbbiknek látszott a három közül. Én gyenge magyarban támolyogtam volt, kis a fehér vászon reszketett erősen a lábszáramon, de éreztem, hogy valamit mondanom kell, és így szóltam. Megkönnyörült rajtam az úr. Erre a főbbik zsidó közelebb jött hozzám, és atyai módon a vállamra tette a kezét. Na, tettünk mi rosszat? Kérdezte. Jót igen, de rosszat nem, feleltem. Na hát, mi okozta gyomrodnak baját? Nem tudom miért, de az jutott eszembe, hogy Garmada urat, aki nekem keresetet és szállást adott, semmibe sem szabad belemártanom. Éppen azért a világra hárította minden okot, ami valójában igaz is volt, így szóltam tehát. Még nem szoktam meg ezt a világot, a várost. Igen, és benne az izgalmasságot. Mi van benne izgalom? Kérdezte az öreg szakállas. Van elég? Mondtam. Testben és lélekben egyaránt. Bár mind igazat szóltam, úgy nézek össze mind a három, mintha az én mondásaimmal nem lettek volna megelégedve. Szót is váltottak a maguk nyelvén, megegyezvén nyilván, hogy gyanút tápláljanak felőlem. Erre vallott a kérdés, mert hangot másítva így szólt hozzám a könyörületes öreg zsidó. Hát erre az udvarra honnan jöttél? A Hargita mellől, mondtam. Tudja-e, hol van? Ne. No, hát onnét. Erre ismét összenéztek hárman, és abban a nézésben az volt, hogy én nem csak idegen vagyok az udvaron, hanem bolond is vagyok. És mit keresel ezen az udvaron? Kérdezte tovább. Semmit, mondtam. Elég bajom volt úgyis. Megint összenéztek és bólintottak. És aztán a ruhádat hol hagytad? Ez is sok, ami rajtam van, mondtam. Erre a könyörületes öreg mondott a másik kettőnek valamit, mire azok nagy vigyázattal karon fogtak engemet és elindítottak a kapu felé. Mentem velük ellenkezés nélkül, de mikor láttam, hogy ki akarnak tenni a kapun az útra, egyszerre megálltam, és azt mondtam nekik, hogy egy kicsit engedjenek el, mert nagyon viszket az orrom, és meg akarom dörzsölni. És amikor elengedtek, abban a percben megszöktem magamat, és szaladni kezdtem visszafelé. De mivel láttam, hogy ők nem futnak utánam, a konyha ajtajában megálltam, és onnél Isten hozzáadat intettem nekik. Azzal bementem, és lefeküdtem. Az ajkamról bő sóhaj szállott rögtön az egek felé, mert bizony a háborgási betegség és az udvari történet után jó volt megint a takaró alatt. És jó volt az is, hogy a másik szobából nem hallatszott már semmi kínszenvedés, csak éppen alig melegedtem meg, Blanka szólt oda nekem. Hol jártál, Ábel? Hát a kisasszony nem aluszik? Kérdeztem. Nem, essen belé a fene, mondta Blanka. Nem tetszett nekem, hogy egyszer másszor ilyen darabosan szólt, mert szép barna arca miatt te vagy, zsenge termete miatt, de amióta megláttam, azóta folyton tavaszodni akart a szívem. Ez egyszer azonban találónak véltem a darabos szót, mert azt gondoltam, hogy valami bolha csípte meg őt. Ne búsuljon, kedves kisasszony, mondtam neki. Ma úgyis vasárnap van, s templomozás helyett megölöm. Kit akarsz megölni te? Kérdezte Blanka. A bolhát, amelyik megcsípte magát. Engem nem csípett meg. Hát akkor miért nem aluszik? Gondolkozom a te sorsodon, mondta Blanka. Egy ideig ismét csendben voltunk, és nem tudom, hogy Blanka mire gondolt abban a csendben, de nekem a zsidók furták az oldalamot, és azon gondolkoztam, hogy miképpen adjam ezt a Blanka értésére. Végre elszántam magam, és ismét megszólítottam őt. Blanka kisasszony, mit akarsz? Én csak azt, hogy megmondjam, miszerint a zsidók között is vannak jó emberek. Hogyne, sokat adakoznak, mondta Blanka. Egyszerre nevetni kezdtem, mert az jutott eszembe, hogy az előbb az udvaron, mint szánalmas személy, csak ugyan eléjük tarthattam volna a perseit. Hát te most mit nevetsz? Kérdezte Blanka. Én azt nevetem, hogy milyen furcsa volna, ha nekem nagy szakállam és földig érő fekete kaftánom volna, s úgy bejönnék ide az udvarra, ahol látnék egy katolikus fiút, aki vászon vadaszgúnyában lesné a rókákat. Hát ide nyugodtan bejöhetnél, mondta Blanka, mert ide járnak olyan zsidók. Járnak-e? Igen, mert ez a ház az ózsidó egyházközség tulajdonos, itt a másik lakásban ők tanyáznak. Ott van egy nagy szoba, s a vándor szegény zsidók ott alusznak, s vannak bókerek is, akik hajnalonként ide jönnek, és a szegény vándor zsidót megfűrözték, és imádkoztatják őket. Én nagyon elcsodálkoztam a dolgon, de mivel nem tudtam, hogy kik azok a fűröztő emberek, megkérdeztem. És kik azok a bókerek, Blanka kisasszony? Azokból lesznek a papok, vagyis olyan paptojások, felelte Blanka. Hát akkor maga is egy kedves kicsi paptojás. Miért lennék az? Azért, mert maga is meg akart engem fűrözteni. Erre Blanka nyújtózott egyet, majd így szólt. Hallgass, a csillagok még ébren vannak. Olyan kedvesen mondta ezt, hogy a derengő ablakon keresztül csak ugyan incselkedni láttam egy csillagot, de azért oktatják és nevelik az embert a családi körben, az iskolában és a templomban, hogy az incselkedések idején védekezni tudjon. A magam tudása szerint védekeztem tehát, vagyis azokra a szentekre gondoltam, akik tiszta ártatlanságban éltek, a sóvárgó szívet parancs alatt tartották. Így tehát kiválasztottam egy példaképet, és Szent Imre hercegre gondoltam. Egy fohászt is küldöttem hozzá, majd elképzeltem, hogy ő miképpen állott volna ellen, ha szíve nyugalmát akarták volna csorbítani. Arra az eredményre jutottam, hogy ő is nyilván úgy tett volna, ahogy én, vagyis egy másik szenthez folyamodott volna, aki előtte élt. Ez engemet megnyugtatott abban, hogy a védekezés dolgában helyesen járok el. És aludni próbáltam ismét. Azonban az álom nem akart megszállni nálam. Gondolkozni kezdtem tehát, hogy célom érdekében megtettem-e mindent, és arra jutottam, hogy bizony a kísértést legyőzni a fohászt nem elegendő, hanem oda az is kell, hogy Blankától valahogy messzebb kerüljek. Legalább megnézem, hogy a zsidókat miképpen fürözték. Mondtam magamban, majd csendesen öltözködni kezdtem. A hajnal már reggelesen derengett, Blankának is meghozta a szundítást, mert nem vett semmit észre. Amikor azonban éppen a kabátomat akartam volna felvenni, egyszerre hátba vágódott az ajtó, valaki küszöbre ugrott és elordította magát. Vérfürdőt rendezek! Abban a pillantásban az asztal mögé ugrottam, Blanka pedig az ágyból az én hátam mögé, és úgy megtörpültem mindjárt, hogy csak fél fejjel voltam magasabb az asztalnál, de Blanka is annyira megsemmisült, hogy még kiáltani sem tudott. Annyit azonban láttam, hogy a tegnapi vőlegény jelent meg nekünk, színültig, részegen és egy nagy disznóölő késsel a kezében. Nem ölt meg rögtön minket, hanem egy ideig csak állt a küszöbön, vigyorgott és rázta a nagy kést. Blanka úgy fogott hátulról engem, mint a karót a tökinda. Búj elé onnan! Ordította el magát a vőlegény. Nem tudtuk, hogy kettőnk közül melyiknek szól a parancs, így nem bújtunk elő egyik sem. Erre lépett egy felet a vőlegény és reám mutatott a késsel. Hát ez kicsoda! Félelemre csak most került fel igazán a korona, mert hiába voltam én ártatlan, ha ő célba vett engemet. És a dermedt pillanatokban ez élet szeretett is ordítani kezdett bennem, hogy itt muszáj csinálni valamit, és akkor egyszerre, mint annyi más percben eszembe jutott Bolha, és rögtön el is kiáltottam magamat. Bolha, segíts! Mire kettőt számoltam volna, Bolha már ott termett a vackából, és minden habozás nélkül nekiugrok hátulról a vőlegénynek. Annak csak annyi ideje volt, hogy a késsel a kutyához vágjon, de szerencsére nem találta el a kutyát, ellenben ő maga kiesett a küszöbön és végigterült a földön. Erre én is fölegyenesedtem, és a kutyához így szóltam. Jól van, Bolha. Blanka megigazította a haját, aztán odament a vőlegényhez, nagy undorodással megnézte őt, majd hozzám így szólt. Igazad volt, Ábel. Aztán kivette a vőlegény kezéből a kést, és úgy odaverte élivel a vízvezetéki vastartályhoz, hogy valóságos csipke lett a késből. Amikor pedig ezt is elvégezte, visszafeküdt az ágyba, és egy nagy sóhajtással jelezte, hogy megkönnyebbült. Bolha még ott állott mellettem, és boldogan csavargatta a farkát. Én ránéztem Blankára, s miközben simogattam a kutyát, így szóltam. Büdös vagy, Bolha, de bátor! Blanka értett a szóból, és megjegyezte. Majd megfüröztem. Nem volt kedvem arra, hogy ez a füröztéshez is fűzzek valami tréfát, hanem azon gondolkoztam inkább, hogy miképpen lehetne a kapunk kívül tenni a hanyatlott vőlegényt. Blanka azt mondta, hogy mi zárjuk magunkra az ajtót, az a disznó pedig majd feltámad és elmegy. Én azonban nem találtam ezt helyesnek, mert úgy véltem, hogy aki így fekszik le, az nehezen kell fel. Kimentem tehát és megvizsgáltam a nagy hőst. A szuszogásáról annyit megállapítottam, hogy lesz, aki felkeljen. A többi már nem ment nehezen, mert az udvari hordóból vizet merítettem a markommal, és azt cseppenként eregetni kezdtem az ábrázatára. Ügyeltem azonban, hogy hirtelen veszély esetére a kutya mellettem legyen. S ő annyira mellettem volt, hogy amikor a locsolást hallotta, közel faktatott egészen a vőlegény fejéhez, és pontosan a fülibe harmatozott. Ez nem csak okos cselekedet volt, hanem egyben hasznos is, mert ettől a vőlegény megrázta a fejét és eszmélkedni kezdett. Segítettem neki, hogy valahogy felálljon. Hol vagyok? Kérdezte tőlem. Én egy célszerű fordulattal így feleltem. Itt a kocsma előtt. Egészen olyan volt, mintha valami mocskos és bokros helyen a sírból támadott volna fel, és amíg pislogott nagy bambasággal, én kitaláltam a többit is hamar, és így folytattam. Jöjjön hamar, és menjen ki a kapu, mert a gazdám elment a csendőrök után. Én mondtam neki, hogy ne menjen, de ő elment, mivel maga nem akart fizetni. Én pedig azt is mondtam, biztosan megfizeti legalább az 5 liter borárát, amit megívott az éjszaka. és azt is mondtam, hogy ne tegyek ki uraságodat a kocsmából erre a hideg földre, mert biztosan meg fog fizetni. De ő mégis kitette uraságodat, mivel még az 5 liter bor árát sem akarta kifizetni, pedig az üvegeket is mind összetörte, és azokat is meg kéne fizetni. Ekkor a veszély és annyi fizetés hallatára a zsebébe nyúlt a vőlegény, hogy Marok apró pénzt hamar a markomba nyomott. Aztán olyan gyorsan, ahogy csak tudott, megindult, és szerencsésen kiosont a kapun. Én megolvastam a pénzt, és hát 130 lej volt. Ebből 100-at mindjárt felajánlottam Bolhának, hogy a segítség jutalmául neki abból kutyaházat csinálok, és húst veszek. A megmaradó 30-ról pedig úgy döntöttem, hogy az menjen virágra Blankának. Jelentkeztem is mindjárt a konyhában, és előadtam, hogy megyek most a városba, hadd ismerkedjem, ha már itt vagyok. Blanka azt kérdezte, hogy az a részeg disznó még ott fekszik-e. Mire én azt feleltem, hogy nem fekszik ott, mert a szerencsétlenség után, nem sokára utána jött egy gyönyörű szép leány, aki fölkeltette és elvitte. Blanka hitetlenül nézett rám, hogy nem hazudok-e, majd mérgesen leszállott az ágyból, és azt mondta, hogy induljak a városba, mert utánam be akarja zárni az ajtót, mivel elég volt immár neki a zajgásból. Bolhát nem vittem magammal, hanem egyedül mentem. Még olyan korán volt, hogy az emberek nemigen jártak az utcákon, s aki járt, jó része, annak is részeg volt. Józan csak egy-egy korai szolgálót láttam, és azoktól kérdezősködtem is, hogy deszkát, húst és virágot merre felé lehet venni. Azok a piacra irányítottak engem, és én oda el is találtam. Nagy vidámság honolt a piacon, és örömmel láttam, hogy ott mindenkinek a számára árulnak valamit. Az egyik helyen pecsenyét sütöttek, és annak a szaga engemet úgy felbuzdított, hogy annyi pecsenyét életemben sohasem ettem, mint akkor. És amikor ilyen formán kibékültem magammal, Blankának és Bolhának is megvásároltam a célba vett dolgokat, és azokkal megrakodva olyan voltam, mint egy kicsi szamár virágvasárnapján. Mire hazaértem, már az idő is úgy előre haladott volt, hogy a délt várni lehetett. És a füves udvaron mégsem volt semmi más mozgás, csupán az, amit Bolha a farkával csinált. De ő hiába örvendett olyan nagyon, mert földre eresztvén a kutyaházra való deszkát, gyarló módon a szívemre hallgattam rögtön, vagyis legelsőbben Blankát akartam megörvendeztetni a virágokkal. Az ajtó előtt még egy kicsit megálltam és elgondolkodtam, hogy a virágok mellé mit fogok mondani. Azt fogom mondani, hogy jártam egy szép mezőben, és annak a mezőnek a közepében láttam egy ártatlan szívet, és annak a szívnek a környékéről szedtem ezeket a virágokat, amelyek a színökkel és illatukkal szolgáljanak neki. Azzal szép csendesen benyitottam az ajtót, s hát Blanka mellett egy fiatalember üldögél. Nem tudsz kapogni, te paraszt? Förmedett rám a vendég. Én a szívfájdalom mellé egyszerre mérges is lettem. Maga van idegen helyen, kapogtasson hát maga! Blanka úgy kezdett kacagni, hogy a vendég nem tudta, mit mondjon erre, de én sem szóltam többet semmit, hanem a húst és a virágokat letettem az asztalra, aztán pedig felvettem azt a nagy kést, amit csipkésre csorbított volt Blanka. Marokra fogtam a kést, és ránéztem a fiatalemberre. Az olyan lett, mintha a falról esett volna le. Nekem a győzelemhez ennyi is elég volt. De hogy rámába is tegyem ezt a hirtelen győzelmet, odamentem a vízi vastartályhoz, és ott a késsel működni kezdtem. Mit csinálsz, Ábel? Kérdezte Blanka. Reparálom a késnek az élét, hogy használni tudjam. És mire akarod használni? Én 5 percig semmire, mondtam, de akkor eleven húst vágok, ha még akkor is itt lesz. Gondoltam, ezt elég magyarul megmondtam, és a virágokkal, a bécsomagolt hússal és a késsel kimentem. Künn az első dolgom az volt, hogy a húsnak a felét a kutyának odaadtam. És mi alatt Bolha boldog mohósággal folytatta a vasárnapi táplálkozást, az alatt nekem is példás gondolatom támadt. No, állj meg, Blanka, mondtam. Mert ha te vétettél a virágok ellen, a virágok is másnak fognak kedveskedni. A virágok pedig úgy kedveskedtek másnak, hogy a színökkel és az illatukkal nem neki szolgáltak, hanem Bolha kutyának. Vagyis amikor Bolha jól lakott, visszafektettem szépen a vackára, körös körül feltűzdeltem neki mind a virágokat. Úgy pislogott ki onnét a fél szemével Bolha, mint egy óriási kutyafejű madár, aki a virágok közé rakta a fészkét. Éppen javában örvendeztem a boldogságnak, amikor megnyílott az ajtó, s hát valaki sebesen igyekszik a kapu felé. De akárhogy iparkodott is, én megismertem, hogy az igyekvő senki más, mint Blanka mellől a borzos. Továbbá felismertem a mozgásról azt is, hogy azonos személy a tegnapi sapkás verekedővel, akit a vőlegény fejbe rúgott volt. Hamar utána szóltam mondván, úgy húzza be a kaput, hogy soha se tudja kinyitni többet. aztán egyedül maradtam. Gondolkozni kezdtem, hogy most mi jót lehetne csinálni, majd azzal a szándékkal, hogy a virág illatát is élvezhesse Bolha, az egyik szál virágot oda tartottam az orra alá. S igen nagy szerencsével, mert éppen abban a percben Blankának a hangját kellett hallanom. Te ott mit csinálsz, Ábel? Kedveskedem annak, aki megérdemli, mondtam. Talán elfödöztem előle a kutyát, mert kíváncsian így szólt. Ugyan kinek? Jöjjön, nézze meg! Blanka odajött, és amikor meglátta a virágágyasban a kutyát, karba tette a kezét, s így nézvén egy ideig az érdemes kutya felmagasztalását, azt mondta. Fura? Mi az, hogy fura? Kérdeztem. Ha te lefeküdnél például, felelte Blanka, s körös körül csontokat tűzdelnének melléd. Úgy éreztem, eljött az ideje, hogy a rügyező szívem csalódása miatt megcsípjem egy kicsit. De fura volna is, mondtam, ha magát udvarlókkal ültetné valaki körül. Blanka szembefordult velem, mint egy kicsi pulyka. Mi között hozzá? Látván, hogy megfeledte, amit a csillagok alatt beszéltünk, csendesen csak ennyit szóltam, nekem semmi, sem ezeknek a virágoknak. Erre megnézte Blanka a virágokat ismét, s láttam, hogy az irigység lángocskája megvillant a szemében. Miért emlegeted a világokat? Kérdezte. Én nem csak emlegetni akartam, hanem magának is adni, mondtam lehajtott fejjel. Kis ideig csend volt, de aztán mondásomra a válasz megérkezett, mert Blanka felkapkodta a virágokat, és szó nélkül befutott velük a házba. Ahogy utána néztem, olyan szívnyerő és ártatlan volt a virágokkal, mint a udvarlókat nem is látott volna soha. A kezemet a szívemre tettem, egy tavaszit sóhajtottam, majd aztán megépítettem a kutyaházat, hogy Bolhával együtt lelki nyugalomban érezhessem magam. Úgy is éreztem egészen alkonyatig, de ahogy a napfény megfogyatkozott, úgy bojdult meg bennem is a hazai képzelem és a városi gond. Garmada úr is csak akkor kelt fel alkonyat idején, hamarosan elment a városba, és amikor visszajött vacsora után, úgy rendelkezett, hogy az ő szobájában vessenek nekem ágyat. Volt ott egy széles díván is, melyre Blanka az ágyamat el is készítette szépen. Amikor eljött az ideje, a doktor úrral együtt mind a ketten lefeküdtünk. De úgy jött el az éjfél, hogy én még nem aludtam semmit. Csak a képzelődések és a gondolatok burjánzottak a csendes éjszakában, s annyira benőtték félig az agyamat, hogy fülesebb volt az, mint odakünn az udvar. Végre azonban mégis elaludtam valahogy, de az álmom sem lehetett békés, mert amikor reggel felébredtem, a takaró a földön volt. Garmada úr már ott ült felöltözve a bőrszékben, és füstölt, mint egy török basa. Tán szerelmes vagy? Kérdezte tőlem. Az álmosságból is kirezzentem hirtelen, mert az jutott eszembe, hogy talán tudomása lett a blankás virágokról, és hogy a valót kivegyem belőle, így szóltam. Ilyen pesdítő tavasszal nem volna csoda, de hát miből gondolja, hogy szerelmes vagyok? Én abból, hogy sokat forgolódtál, mondta Garmada úr. Majd utána felállt, s mielőtt kiment volna, még azt mondta. Hamar kelj fel, mert ebéd után utazunk. És úgy is lett, ahogy mondta. Vagyis ebéd után a foghúzó szerszámokat és a kereskedő fogát a táskába raktuk, és elmentünk ki az állomásra. Ott felültünk egy hosszú vonatra, amelyről nem is tudtam, hogy merre és hová megy velünk. Egy óra múlva már olyan nagy munkában voltunk, hogy három embert három rossz fogától szabadítottunk meg. A keresetet késő éjjelig folytattuk, és akkor egy kisebb városban kiszálltunk. Elmentünk ott egy sárga falu vendégfogadóba, ahol vacsoráztunk ketten, és aztán lefeküdtünk. Hanem abban a szobában olyan régi volt minden, mintha nem is mi lettünk volna benne, hanem nagyapánk. Régi volt a szag, s régi a bútorzat, melyre csak rá kellett nézni, és már recsegett is. Garmada úr az ágyba, én pedig a díványra kerültem, és amikor a lámpát eloltottuk, olyan sötétség borult reánk, hogy olyan a sírboltban sincs, hogy nem a díványon fekszem, hanem valami csalánbokorban. Nagyságos úr! Kiáltottam. Garmada úr elugrott az ágyból, és a lámpát hamar meggyújtotta. Mi az, Ábel? Kérdezte. Felültem, és hát mégis a díványon vagyok. Bocsánat, tévedtem. De hát Garmada úr akkor már ott állott mellettem, és valamit látott rajtam, borzongva visszább lépett, és azt mondta. Tévedtél a fenét, hiszen egy hadsereg van rajtad. Magamra néztem, és hát csak ugyan annyi mazsola bogár volt rajtam, hogy az írtózat. Sikoltottam is egyet, de akkor már nem az ágyon voltam, hanem a szoba közepén. És ahogy tudtam, söpörte magamról a mazsola bogarakat, és Bizony, odaállott Garmada úr is, aki szintén söpörni kezdte. Egy hirtelen gondolattal odaadtam a kalapomat itt neki, és azt mondtam, üsse ezzel, ahogy csak tudja. Garmada úr nevetve kapott a kalapos tervel, és néhány perc alatt úgy leverte rólam a bogarakat, hogy csupa gyönyörűség volt. Jól van, már egy sincs. Mondtam neki, mire Garmada úr így szólt. Szeretnek téged ezek a poloskák. Hát, ez a poloska? Kérdezte. Ez. Nálatok nincs? Van, de sokkal nagyobb, s medvének hívják. Garmada úr ezen jót nevetett, majd visszafeküdt az ágy. Öltöztem és leültem az asztal mellé. S ott mit csinálsz reggelig? Kérdezte a doktor úr. Levelet írok édesapámnak, feleltem. Azzal papírost kértem és írószerszámot, s miközben Garmada úr az álomvizén csónakázott, én is megírtam a levelet, amely így hangzott. Kelt levelem a gyarló vendégfogadóban. Édesapám, tudatom magával, hogy az Istenig valahogy megsegített, s az egészségem is meglehetősen szolgál, melyet viszont kívánni édesapámnak is ezennel van szerencsém, mint ahogy mondta nekem egy borbé. Mádé falváig jól eljöttem volt, s onnét jártak a vonatok. Találtam ott egy vasútit, s utána még egy másikat, akik kitanítottak engemet, hogy miképpen kell a szegény embernek utazni. Bolha nagy akadály volt, de nem ijedtünk meg még a kalauztól sem. Inkább leszálltunk egy lassító állomáson, ahol is én megbarátkoztam egy jóféle román bakterrel, s meg Bolha is az ő tarka kutyájával, aki szintén előnyös származású volt, mert egy román papházából eredett. És amikor én megismerkedtem azzal a bakterral, mindjárt úgy kezdtem viselni magamat, hogy abból az apai házra szégyen és én rám pedig botrány ne származzék. Ez be is következett, mert későbben felkért engemet a bakter, hogy legyek nála vendég, s egyen vele paszújkalevest. Utána megy pálinkát is ittünk, amely belévit minket az erdélyi állapotokba. Vagyis a bakter kinyilvánította nekem azt a kormányzati tételt, mely szerint a románok az ajtó megett helyett reánk hagyományozták, egyéb dolgokban pedig a haszonélvezet csak akkor lesz közös, ha majd egyszer felsüt a szegény emberek napja. Továbbá tudatom, hogy a baktertől eljövet találkoztam egy kelekótya leányjal is, kinek egy Ádám kellett volna. Innét egy foghúzó doktorhoz kalauzolt engem az Isten, de a jövendőt nem lehet tudni. A jelen azonban elég bíztató, mert olyan egyességre léptünk mi ketten, hogy folytonosan utazunk a vonatokon, s mindenkinek kihúzzuk olcsón a rossz fogát, aki hagyja. A megtért Garmada úrnak hívják, de az észt nálam van inkább. Ez a Garmada úr jóféle ember, s nyugodni és ünnepelni mindig megtérünk Golozsvárra, ahol az ózsidók házában lakunk. És annyit feredünk, mint a réce. Van itt egy Blanka nevű árvalány is, aki igen vágyik a szeretetre. Ezt meg is kaphatná tőlem, de ő azt hiszi, hogy a kökényfán is fog neki szőlőt teremni. Más szóval mozgalmas életet élünk, és az elnyomott szegényeken még csak módjával tudtam segíteni, mert engemet is bakter és borbé egyaránt el akar nyomni. Most éjjeli idő van, amikor ezt a levelet írom, melyet fele részben az ádász poloskáknak köszönhetni. Ugyanis azok nélkül most aludnám, de úgy megszállottak volt, hogy Garmada úr a kalappal alig tudta leverni rólam. De azért nem kell búsulni, mert ma is kerestem 160 lejt, melyet megpögdöstem istenesen. Ezzel levelemet bézárom, és még csak azt akarom mondani, hogy a bakter háromszor házasodott volt meg, de most úgy ellene van a házasságnak, hogy még Bolhát is agyon akart egy nagy revolverrel lőni, amikor kerülgette az ő kutyáját. Ezt példabeszédnek lehet tekinteni, és aztán még írok máskor is. Ábel. Amikor bévégeztem a levelet, még átolvastam egyszer, és azt gondoltam, hogy egy papnövendég sem írhatta volna meg jobban. Aztán borítékba tettem, és egy 100 lejessel is megtámogattam, hogy legyen a vándorírásnak botja. És mivel még messze volt a reggel, ráhajtottam a fejemet a levélre, és ott úgy elaludtam, hogy nagy csatakiáltásokkal Garmada úr ébresztett fel világos nappal. Dolgos napok következtek azután, és minden este más város és más vendégfogadó. Mi egyre tudósabbak lettünk a foghúzásban, s a pénz is otthonosabb nálunk. Nem is történt semmi baj egész péntek estig. Akkor is egy kisebb városban, s ott egy rossz vendégfogadóban kellett felütnünk a szállást. Amikor a kapuig mentünk, Garmada úr azt mondotta nekem, hogy én menjek és vegyek neki cigarettát. Amikor megtértem, Garmada úr már befészkelte volt magát egy szobába, és úgy rendelkezett, hogy vacsorát és bort hozzanak oda nekünk. Azt el is hozván egy kebles asszonyság, igen jól ettünk, s még jobban ittunk, majd Garmada úr így szólt. Na, feküdjünk le! Csak hogy mi nem feküdtünk le, mert a következő percekben kopogtatott valaki az ajtón, s hát egy sánta úriember lépett be rajta. Garmada úr nagy örömmel fogadta a sánta urat, akiről én is megtudtam hamarosan, hogy patikus ember, és megtudtam azt is, hogy úgy szintén ott lakik a fogadóban, és így akadt rá szeretett barátjára, vagyis Garmada úrra. Hosborg Ábel, rikkantott rám örömében a doktor úr. Hoztam egyszer, és hoztam kétszer. A sánta patikus egyre nagyobbakat hazudott a bor mellett, Garmada úr pedig minden hazugság után felemelte a poharát, és így szólt, na, erre igyunk egyet. Egyszer aztán elővették a kártyát is, amivel csapkodni kezdték az asztalt. Én a díványon heveréztem közben, hát ha egy-egy kicsit szundítani tudnék, de hát a nagy csapkodásokra mindig felriadtam. Ez csak az én bajom volt, ugyan de hamarosan olyan dolog is történt, ami közös bajt okozott, ugyanis a szomszéd szobában finom, de csepűhajú öregasszony lakott, aki valahonnét Dél-Amerikából jött volt a testvére aranylakodalmára, de csak a temetésre tudott megérkezni. Hát annak az öregasszonynak volt egy ölebb kutyája is, amelyik a falon keresztül mindig nagyokat vakkantott, valahányszor Garmada úrék odacsapták a kártyát. Ez így ment egy jó darabig. Végre azonban az öregasszony úgy megforta magát, hogy által jött hozzánk nyilván szidalomra, csak hogy ez nem tudott megtörténni, mert ahogy belépett a szobába, a sántapatikus rögtön táncolni kezdett vele. Hát ekkora kalamajka láttára én szép csendesen kimentem a szobából, s künd a sötét folyosón zajverés nélkül kurkászni kezdtem, mint egy macska. De le is nézett rám a szerencse, mert egy félreeső limlomos sarokban dívány találtam. Arra lefeküdtem, és szerencsésen el is aludtam. Reggel egy vénasszony rázott fel onnét, amikor látta, hogy még sohasem látott engem, kiabálni kezdett. Erre egy fiatalabb nő és egy szállodai sapkás poroszló jött oda. A sapkás meg is ragadott rögtön, és megkérdezte, hogy honnét kerültem a fogadóba, és mit keresek a sarokban. Mindebből látván, hogy valami holdkoros tolvajnak néznek, így feleltem nekik. A pápa követe vagyok. Erre a vénasszony keresztet vetett, és sapkás pedig rám kiáltott. És mit loptál el? Az éjszakát loptam el, feleltem neki. Ez bolond, mondta a fiatal nő. Hát én miért volnék bolond? Azért, mert azt mondtad, hogy a pápa követe vagy. Minden ártatlan és jó lélek a pápa követe, szólottam, és azzal megindultam a szoba felé. A poroszló azonban nem eresztette el a karomat, s a többiek is utánam jöttek, amikor pedig Garmada úr ajtaja elé értünk, a sapkás megkérdezte tőlem. Hová akarsz menni? Megyek a püspök úrhoz, feleltem, és mindjárt benyitottam az ajtón. Garmada úr éppen mosakodott. Na, hol voltál, Ábel? Kérdezte. Én térítőkör úton, és ezek a vadnépek megfogtak engem, s meg akartak enni. Kell lesz a fenének, röffent reám a sapkás, de abban a percben Garmada úr is szembefordult vele, és acsarkodott egyet. Magát kikérdezte? Hát annyi esze még akkor sem jött annak a bolond porotkónak, hogy kisírult volna a szobából, hanem szarvas tulok gyanánt azt döfte vissza. Az úr is béfoghassa a száját. Hanem abban a percben úgy szájba vágta Garmada úr, hogy pögdösni kezdett. Neki azonban ez sem volt elég, hanem folytatni akarta a verekedést. Na de erre már én sem tátottam tovább a számat, hanem ráugrottam hátulról a sapkásra, és Garmada urat buzdítani kezdtem. Húzzuk ki egy fogát, húzzuk ki egy fogát! A vénasszony, aki részes volt az én megfogásomban, nagy jajveszékeléssel elfutott. Mi pedig lenyomtuk hamar a poroszlót az ágyra, Garmada úr a szabad kezével kotorászni kezdett, és előszedje a foghúzó szerszámot, és dolgozni kezdtünk. Azonban nem akarta hagyni a sapkás sem magát, hanem rúgott és harapott, mint a hörcsög. Végre mégis mentünk annyira, hogy a doktor úr a szájába furakodott a foghúzóval, de akkor a vénasszony nyomán berontott egy rendőr, és leleplezett minket. Úgy álltunk a rendőr előtt, mintha az utolsó ítéletből akartunk volna próbát tartani, és mások is gyűltek oda, hogy a fejleményeket lessék. Az első percekben biztosnak látszott, hogy onnét a fogadóból egyenesen a tömlöcbe megyünk, de aztán eszembe jutott, amit a vasúton tanultam, vagyis az, hogy nagy hatalma van a pénznek. Odafuragottam hát a rendőrhöz, és azt súgtam neki. pénzzel mindent megmagyarázunk. A rendőr reám nézett, aztán felírta a gazdám nevét és az én nevemet, majd mindenkit elhajtott a környékünkről és a szoba ajtaját betette. És amikor csak hárman voltunk immár, akkor így szólt hozzám. Mondtál valamit? Igen, szóltam. És letettem az asztalra 100 lejt. Erre nagy csend lett, s szemünk a pénzen. Lám, kiveszi el hamarabb, mondtam. A versenyben a rendőr győzött, és ezen ő úgy nevetett, mint egy gyermek. Aztán elment, de nekünk meghagyta, hogy máskor is, ha errefelé járunk, akkor is vegyük be őt a játékba. Ezt mi meg is ígértük neki, és egy óra múlva ismét vonaton voltunk, ahol Garmada úr olyan szeretettel nézett engem, mintha az édesöccse lettem volna. Még a 100 lejt is megtérítette nekem. Nagy örömünkben nem is dolgoztunk egész úton, hanem egyenesen hazautaztunk. Amikor benyitottunk otthon a kapun, Bolha olyan lelkendezve futott elém, mintha kezet akart volna csókolni nekem. Kövér volt, s a tisztaság is úgy nevetett róla, hogy Garmada úr így szólt. Na, ez is átkelt a vörös tengeren. Igen, s a tengerész Blanka volt, fűztem hozzá, mire egy gyöngyös hang elénk táncolt a konyhából. Mi voltam én? Az állatok barátja, feleltem Blankának. Aztán leraktuk a csomagokat, miközben hol egy felet, s hol egy egészet Blankára pillantottam. Úgy találtam, hogy még annál is szebb, mint azelőtt. Új lenge ruha volt rajta, s úgy mozgott abban, mintha musikára mozgott volna. Amikor Garmada úr bement a szobájába, én a szívem fölött babusgatni kezdtem a ruhámat, mintha kedveskedném valakinek, ami bent van a keblemben. Mi van ott? Kérdezte Blanka. Egy madár, feleltem. Blanka elhitte, s odafutott, hogy mutassam meg neki a madarat. Én mutattam, s amikor ő mégsem látta, így szólt. Hát hol van? A bőröm alatt, ott énekel, mondtam. Blanka rám nevetett, és virágos szemekkel azt felelte. Mondd meg a madaradnak, hogy vigyázzon, mert rabul ejtem. Erre úgy kezdett a szívem zsibongani, hogy nem tudtam felelni semmit, hanem leültem az asztal mellé, és csodáltam a rózsaszín világot. Nagyon gyengének éreztem magamat, és mégis nagyon erősnek. Remegtem is valamitől, de kész lettem volna harcra is vetemedni. A lelkem lebegett, és éreztem, hogy most valami csoda történik velem. És a csoda meg is történt, mert a szívem, mintha csak ugyan madárrá változott volna. És oly tisztán hallottam, hogy énekel. És én annyira megilletődtem ettől, hogy mint a nehéz kaláz, leborultam az asztalra. Úgy látszik, sírni is kezdtem. Mi bajod van te? Kérdezte Blanka. Aztán meg is simogatott, ami olyan jól esett nekem, hogy még jobban megáradtam. Erre odabújt Blanka a fülemhez, és azt mondta, na... Ne sírjál be, hiszen már nagyfiú vagy. Éppen azért sírok, feleltem neki, és ezzel annyira kedvére szóltam, hogy valóban úgy nevetett, mint egy gerlice. Így pirkadott a szívünk. Elég zajosan bizony, mert Garmada úr is meghallotta a pirkadást, és által jött. Éppen a nyakra valóját kötözte, csodálkozva állott meg előttem, és megkérdezte. Mi az, Ábel? Akkor már elvonult volt a tavaszi felhős, így könnyebben beszéltem. Sirattam a szegény zsidókat, feleltem. Hát azokat ugyan miért? Hogy mennyit szenvedtek az egyiptomi fogságban? Garmada úr is nevetni kezdette erre, és azt mondta. Szídnád inkább a székelyeket. Hát azokat miért? Kérdeztem én is. Azért, mert olyan jó foguk van, mint a farkasoknak. Rosszul esett, hogy már a jó fogat is iridlik a szegény székelyektől. Felálltam, hát jól a szeme közé néztem Garmada úrnak, és azt mondtam. Hát a doktor úr fog után ítéli meg a nemzeteket is, mint a lovakat? Gazdám megvonogatta a vállát, és azt felelte. Fogorvos vagyok, barátom. Odafordult a Blankához, hadd lássam, hogy neki miképpen jár az esze. Hát maga mit szól ehhez? Mindenki abból él, amit kihúz, felelte Blanka. Mert az állam a pénzt húzza ki adóba a néptől. A képviselő a szavazatot, a pap a lelket, a fogorvos a fogat. Mind ebből élnek, nem igaz? Mondott valamit Blanka, de azért pettyes volt ez az igazság, mert például ő sem húzott ki semmit, s mégis élt. Meg is kérdeztem tőle. Hát maga mit húz ki? Én a madárból az éneket, felelte Blanka. Ezt csak mi értettük ketten, nevettünk is úgy rajta, hogy velünk többet semmiről sem lehetett beszélni. Garmada úr is csak legyintett egyet, hogy bolondok vagyunk, s bement a szobájába. Amikor későbben ismét előjött onnét, olyan volt az öltözete, mint a múltkor, vagyis alkalmas a sétifikálásra. Blankának azt hagyakozta, hogy Reá vacsorával ne számítson, ellenben mi vacsorázunk meg ketten, csihatunk bort is, nekem a szobában vessen ágyat a díványra, különben pedig ügyeljünk magunkra, és aludjunk jól. No, most lesz, ami nem volt, mondtam, amikor Garmada úr elment. De bár nem mondtam volna, mert Blanka nem hagyott fel a kérdezgetésekkel, hogy én ezt mire értettem. Könnyű lett volna megmondani neki, hogy a madaram dala lebegett előttem, de csak ketten lévén az egész házban ismét, a szemérmetesség úgy ellepett engem, mint a bárány felhők az eget. Még jó, hogy eszembe jutott a múltkori Borbély, mert azt mondottam, hogy semmi egyébre nem gondoltam, csak arra, hogy a szakállam kiserket ismét. Vágasd le, szólott Blanka. No, messziről nem szúr, mondtam. Blanka kedvesen nevetett, és így szólt. Majdnem leszel te olyan messze látó. Ezzel a fenyegetéssel elindultam, és elmentem egyenesen a minapi Borbélyhoz, ahol nagy tisztelettel fogadtak. És amíg a segéd úr rajtam dolgozott, addig én azt számítgattam magam, hogy vajon miképpen és hogyan lesz az este. Hálát adtam a gondviselésnek, amely megengedte érnem a szívem kivirágzását, de egyben eszembe jutott az is, hogy ugyanez a gondviselés a vőlegény és a sapkás képében még visszafordulhat. És akkor mit teszek? Isten, világosítsd fel elmémet, sóhajtottam magamban. És eme sóhajtás után megfeszítettem minden észbeli erőmet, hogy kitalálhassak valami akadályozó dolgot, mert a vőlegényt és a sapkást a jövetelében meggátolná. De ha megfeszítettem az eszemet, nem is maradtam semmivel, mert amire felálltam a borbélyszékből, a tervem már megvolt. Földművelő nép lakik-e ebben a városban? Kérdeztem. Hogyne, kérem, felelte a borbély. Merre felé? Kijött velem az utcára, és megmutatta, hogy merre menjek. Egy óra múlva már nem úgy indultam hazafelé, ahogy elmentem volt, hanem egy irdatlan nagy kaptányt vittem a vállamon, olyant, amilyennel a rókát fogják, a majorság legnagyobb ellenségét. 110 leért vettem egy gazdától. Minél közelebb jutottam a szállásomhoz, annál inkább kértem az eget, hogy most az egyszer segítsen meg abban, hogy a megfogó szerszámot otthon senki meg ne lássa, hanem csak a szerszám lássa meg a tekergő blankásokat. És engemet az égi szerencse kezdett is megsegíteni, mert úgy bévittem a kaptányt a kapun, hogy azt sem keresztény, sem zsidó észre nem vette. Hamar el is dugtam a kapu háta mögé, és még burjánnal is ügyesen betakartam. Nagyon szakállas lehettél, fogadott Blanka. Jól tudtam, hogy a hosszú távolmaradás miatt hangzott el ez a szó, de volt is annyi figyelmesség bennem, hogy a késedelem miatt megadjam a magyarázatot. A Borbély leányával kellett időt töltenem, mondtam. Elértem a célomat, mert Blanka pattanva szólt. Igen? Igen. És még sétálni is elvitt. És hol koszáltatok? Itt is, ott is. Blanka paprikázva nézett rám, hogy úgy titkolódzom, majd azt mondta. Pardon. Többet nem is szólt hozzám hosszú ideig. De nem szóltam én sem, mert a lereket melegben érik legjobban a búza is. Inkább leültem a bőrszékbe, mivel a konyhából a szobába tettük által a székhelyünket. A lábamat is egymásra raktam, a hátamat pedig megvetettem, mintha nem is a Garmada úr segédje volnék, hanem valami basanövendék. Blanka folyton ott sürget forgott előttem, mert terítette vacsorához az asztalt. Titkos szívörömmel néztem őt, de ügyeltem, hogy meg ne szólaljon virágos bokrában a madaram. Van egy újság? Kérdeztem. Minek kell neked újság? Olvasó ember vagyok, mondtam. Ha olvasó ember vagy, olvas rólam, felelte Blanka. Csak hogy én olyan olvasó vagyok, mondtam, aki nem csak kívül a betűket akarja elolvasni, hanem azt is tudni szeretné, hogy a betűk mögött mi van. Erre Blanka megállt és csengettyűsen nevetett, majd feltette a kérdést. Na, mit gondolsz, mi van? Talán egy ártatlan szív édes sóhajtásai, mondtam. Ezzel a mondásommal sokat hódítottam Blankán, mert lebbenő szellővel ráfújt a hajambokrára, és nagy elismeréssel így szólt. Több eszed van, mint egy templom zsidónak. Az lehet, feleltem nevetve, mert azok nem magát olvassák, hanem a Mózes törvényeit. Erre ő is törvényt adott ki arról, hogy üljünk az asztalhoz, és vacsorázzunk. Jó disznóhúst tettünk a hitközségi házban, hozzá salátát tejfölösen, s utána tortát. Borunk is volt egy literrel, szép aranyszínű bor, melyhez a kívánságot még azzal is babusgattam, hogy felemelvén az üveget kérdést intéztem Blankához. Megengedi-e, hogy töltsek? Meg, sőt, köszönöm, mondta Blanka. Aztán felemeltük a poharat, és egymásra néztünk. Ő is várta, hogy szóljak valamit, én is igen, hogy ő mondja ugyanazt. Végre mégis én adtam meg magamat, és azt mondtam, öntsük a szívünk mellé. A második pohárnál Blanka felröppent a helyéről, s mire észrevettem volna, hát már ott is ült mellettem a széken. Ettől én annyira megparázslottam, hogy az eszemben tántorogva csak ennyit tudtam mondani. Szorosan ülünk, egyszer élünk, felelte Blanka. Igen, egyszer élünk, szaladt át rajtam is a gondolat. De ahogy átfutott a következő percben, már furcsa érzések zúdultak rám egész nagy áradatban, és odasodortak nekem mindenkit, akit az életben valamikor szerettem, földi egyéneket és mennyei személyeket, egész balsors életemet, szép nagy hegynek a Hargitát, sírnak az anyám sírját, embernek apámat, kutyának Bolhát és kedvesnek, nem mertem kimondani, hogy kedvesnek Blankát, pedig csipogott bennem. Mit susogsz, édes? Kérdezte Blanka. Puha, de árnyékos mosolyjal azt feleltem neki, hogy csak magamban susogtam, mint szellőben a falevél. Milyen falevél? Kérdezte nagy szemekkel. Még zsenge falevél. Nem falevél vagy te? Hát mi? Szamár, mondta Blanka. Csak ugyan szamár vagyok, gondoltam magamban, hiszen a kaptányt elfelejtettem. Bocsánat, mondtam hirtelen. És azzal felálltam, és kifelé indultam, hogy a vőlegénynek és a másiknak a jövőjét elvegyem. Mit csinálsz? Kérdezte Blanka. Megnézem a csillagokat, feleltem. Elmész? Dehogy megyek. Meg ne próbáld. Mondom, hogy mindjárt visszajövök. Blanka nem is ellenkezett tovább, hanem csak arra kért, hogy aztán csak ugyan menjek vissza. Én az óhajtását teljesítettem is, mert célszerű módon csak a kaptányt vetettem meg a kapu mellett, és akkor visszamentem. Blanka ott ült a díványon, és onnét mosolygósan nézett rám. Meglévén az oltalom a külső háborgatás ellen, mert hiszen az ágyú a kapunál már fel volt állítva, bátran melléje ülhettem volna, de a kutyaság nagy dolog, s hozzá még csak ugyan zsenge is voltam az ádámos dolgokban. Legjobbnak láttam tehát, ha a szamár természetét csak ugyan felveszem, minek folytán a bőrszékbe ereszkedtem, és nem szóltam egy szót sem. De Blanka még annyit sem. Így várakoztam jó sokáig, majd akkor ismét azt gondoltam, hogy ha ő nem szól, akkor én sem. A verseny egyre tartott. Már kezdtem gyanítani, hogy ebből a megrekedt lappangásból jó nem származik, és nem is származott, mert Blanka egyszerre felugrott, és mintha puskaport vacsorázott volna, úgy dobta rám a szót. Bá, bornyú! Örülnöm kellett volna, hogy a szamarat csak bornyúra változtatta, de hát adós, ebben a minőségben sem maradhattam. Hasznosabb állat, mint a círmos, mondtam. Hanem ez a mondásom nem szúrós tövis lett, hanem játékos labda. Mert ugyanis már röptében elfogta Blanka, s odament véle rögtön a tükör elé, ahol dorombolni kezdett, mint csak ugyan a círmos. Először a szép fekete haját fésülgette és bodrosította, aztán pedig a szemét is forgatta, közben pedig dorombolva dallamozott és macskás mozdulatokat tett. Én pedig, ha már bornyúnak nevezett, valóban úgy néztem rá, mint a mennyei kapura. A csend rejtelmes lett, és csodálatos zümmögést is hallottam, mintha sejemszárnyú angyalok jártak volna, de a földi valóság hirtelen mindent összerontott. Mert ugyanis, amint a mennyei zümmögésen keresztül javában csodáltam volna Blankát, valaki verni kezdte az ajtót, s igen más valaki is az ablakot. Felugrottam rögtön. Blanka is riadtan fordult az ajtó felé. Ki az? Kérdezte. Nem felelt senki. Mindjárt meglátjuk, mondtam én, és úgy indultam kifelé, hogy most vért fogok látni. Ahogy azonban kinyitottam a konyha ajtaját, egy égtelen emberi bőgés ütődött a fülemnek, a testemnek pedig egy öreg zsidó, aki térdre vetette magát, és úgy jajveszékelt. És a következő pillantásban egy másik is odajött, és ugyanúgy jajveszékelt. Mi a baj? Kérdeztem. Éliás, Éliás, mondta az egyik. A vaskígyó, vaskígyó, mondta a másik. Akkor vettem észre, hogy a bőgés a kapu felől jön, s futni kezdtem sebesen arra felé. De volt is ok a bőgésre, s nem különben az ablakverésre, mert vőlegény helyett egy szegény ózsidót fogott meg az a gyalázatos kaptány. Ott ordított a kapu mellett, s rázta a jobbik lábát, amelyen még akkor is rajta volt a kaptány. Hamar térdre ereszkedtem, hogy megszabadítsam attól a vaskígyótól, s mire levehettem volna róla, már Blanka is ott volt a csatatéren. Mi történt? Kérdeztem. Ez az atyafi belelépett valami vasba, feleltem. De akkor az ártatlan sebesült már ott kuporgott a földön, és annyi ereje sem volt, hogy jajgasson. Csak gubbasztott ottan, mint egy megtépett öreg holló. Felemeltük és bevittük a szobába, és a díványra fektettük. Nem sokára a doktort is hozott az egyik zsidó. A doktor megmosta az Éliás lábát, beléfecskendezett valamit, aztán ismét magunkra maradtunk. Blanka lefeküdt a saját ágyába, a két zsidó imádkozott egy darabig, majd őket is elnyomta az álom, és nyugovóra tértek. Majd későbben elaludt az öreg sebesült is. Csak én maradtam egyedül ébren. Ott ültem a beteg mellett, és egész éjszaka virrasztottam. Néztem a nagy fekete szakállát, amit a hosszú esztendők sok-sok munkával fontak neki, és ahogy néztem, elgondoltam magamban az élet játékosságát, amellyel a vőlegényt öreg zsidóra váltotta, s a zsengefa levelet nagy fekete szakállra. Szép és helyes volt ez így, mert annyira megtöltött bűnbánó szeretettel megsimogattam az alvó fekete szakállát. Testből nőttél ki, néztem bólogatva, de a léleknek termettél gyümölcsöt. Másnap már ismét a régi nyugalom fészkén ült a szívem, s Blankát csak a költöző madár dalával szerettem. Így aztán este felé az ártatlan és a könnyű öröm zászlója alatt mentem el Garmada úrral, hogy a szegények között ismét terjesszük az egészséget és apasszuk a pénzt. Olyan jól ment egész héten a munka, hogy még sohasem úgy, s vasárnapra se jöttünk haza, hanem egy épp lábú patikusnál kipihentük magunkat, s másnap tovább folytattuk a munkát. Tovább folytattuk, de az én számomra megint eljött a péntek, ami nem volt ugyan nagy péntek, de egy olyan halandónak, mint én, elegendő tövis korona volt. Akkor is vendégfogadóval kezdődött a dolog. Vagyis mi sok és eredményes munka után az egyik péntek este valami vendégfogadóban megszállottunk. Ott olyan tágas szobát kaptunk, hogy még az otthoni sem volt tágasabb annál. Garmada úr vidámító virágot hozatott a szobába, aminek a bútorokkal együtt magam is örültem. Aztán gazdag vacsora következett, s a vacsora mellé olyan jó bor, amilyet nem is ittam soha. Mivel pénzem is volt, és a nyár is beköszöntött, azon kívül pedig sokat is nőttem, tanultam és ügyesedtem, megérdemeltem egy kicsi jó lételt. Ettem tehát bőséggel, és ittam is, mert nem akartam aztán későbben azt mondani, hogy egyszer megtehettem volna, de akkor sem élveztem a világot. Amikor az első üveg fenekét megnéztük, már olyan jó kedvem kerekedett, hogy felálltam az asztal mellől, és pattogtatni kezdtem. Garmada úr nem talált elég szót, amivel dicsérni lehet engem, s örömében, hogy oly kitűnő fiút varázsolt belőlem, még jobban itatott. Később kiment a szobából, de én akkor már rózsaszínben láttam a világot. Eltelt egy perc, és nem jött vissza. Aztán kettő, aztán három, majd még több is. Meguntam már várni, és töltöttem magamnak, hogy egyedül is igyam. Fel is hajtottam a bort, de mintha az egészségemre akarta volna kívánni, egy nő lépett be a szobába. Magas és idomos nő volt, badros aranyszőke haja neki, s kicsi pislantó szeme, s a testén hosszú, rózsás köntös, amit erősen magához szorított. Ahogy belépett, rögtön visszafordult és bezárta az ajtót. Még akkor sem szólott semmit, hanem a villanylámpát, ami ott égett az ágy mellett a kicsi szekrényen, a törölközővel leterítette, majd a rejtelmes fényben odalépett hozzám, hogy magához kebelezzel. Nem tudom, hogy a bor miatt, vagy az eredeti bűn rettenete miatt, de egyszerre úgy eltaszítottam magamtól, ahogy csak tudtam. Azt hittem, hogy erre megszégyelli magát, és magyarázkodni fog, de bizony nem az történt, hanem egyszerre fölharsont a nő, majd úgy kezdett kiabálni, mintha nem ő támadott volna meg engem, hanem őt támadta volna meg egy medve. A nagy kiabálásra valaki döngetni kezdte hamarosan az ajtót, majd amikor a zárat a nő megnyitotta, elsőnek Garmada úr lépett a szobába, utána pedig egy idegen, maga a fogadós. Mi történt itten? Kérdezte a fogadós. A nő odaállt eléje, és azt mondta, főnök úr kérem, ez a fiú megtámadott engem. Garmada úr sápadozva tojóskodott körülöttünk, és mindegyre békítőleg szólt, semmi baj, semmi baj. De van baj, mondtam én. Mert ez a termetes nő hazudik. Hazudik? Kérdezte a főnök. Igen, mert rám jött hivatlanul. Erre a szóra váratlan dolog történt, mert a nő felcsattalma szólt. Hivatlanul küldtek, 100 lejt kaptam, hogy jöjjek. Tőle? Esett le az állam. A termetes asszony Garmada úrra mutatott, ettől az úrtól, mondta. Egyszerre világos lett előttem, hogy Garmada úr zúdította reám a nőt. Úgy megrendültem, hogy ráborultam az ágyra, és a könnyeimmel küzdöttem. Amire megenyhültem, egy kicsit már csak Garmada úr volt a szobában. Nagy töredelmet mutatott, és többször is arra kért engem, hogy felejtsem el az ő vastag tréfáját, mert egész életében immár csak jót fog velem cselekedni. Én példás keresztény akartam lenni, annyira megbocsátottam neki, hogy ott maradtam éjszakára, másnap is vélementem, hogy a fátyoldobás után ismét folytassuk a mesterséget. Jobb lett volna azonban, ha nem én, hanem az Isten bocsátott volna meg neki. Mert ugyanis hamarosan olyan dolog történt, ami nem csak minket választott el egymástól, hanem őt is megpecsételte. Mert mi történt? Az történt, hogy munka közben 3 erős iparos legényt találtunk a vonaton. Ünnepélyesen fekete ruhába voltak öltözve, és meg is mondták, hogy esküvőre mennek. Az egyik maga a vőlegény volt, a másik kettő pedig vőfény. És nem is volt nagy kérésük hozzánk, hanem csak annyi, hogy a vőlegénynek van egy foga, ami hosszabb a többinél, s azt le tudnók ereszelni. Mutassák, mondta Garmada úr. Erre a vőlegény kitátotta a száját, s hát nagy igazságot mondott nekünk, mert csak ugyan volt elől egy foga, amely jól elhagyta a többit. Megcsináljuk, véleményezte Garmada úr. Aztán a szerszámos táskát a kezembe adta, én pedig kinyitottam a táskát, hogy a mester a szerszámok közül válogasson. Garmada úr ki is vett egy reszelőt, amit megfelelő módon jól megtisztigatott, majd pedig munkával kezdett. Nagy buzgalommal dolgozott, s a vőlegény is állotta szépen a reszelést, de aztán hirtelen nagyot döccent a vonat, s a vőlegény felsziszent. Abban a pillanatban Garmada úr is azt mondta, na, ezt megette a fene. Oda néztem, de éppen akkor pökött egyet a vőlegény, s valami megkoppant a földön. Erre a két vőfény pattanva felállt. Mutasd a szádat, mondták. A vőlegény kitátotta a száját, s hát úgy letörött a magas hófog, hogy csak egy törpe szilánk kukucskált ki a húsból. Erre kacagni kezdtek, de én a táskát hamar összecsuktam, és hátrább léptem, mert a helyzet nem tetszett nekem. És hogy mennyire igazam volt, azt mindjárt látni lehetett, mert a vőlegény megtapogatta a száját, majd tükröt vett elő, és bele is nézett. De csak belenézett. Mert a következő pillanatban felugrott, Garmada urat megragadta, és vadul elordította magát. Most megöllek, zsidó! Ábel, segíts! Kiáltotta a doktor úr. Erre mindenki oda kezdett a helyéről tömörülni, és ez nekem jó volt, mert felugrottam az ülőpadra, hogy a hátizsákomat levegyem. És ahogy húztam, vontam a hátizsákot, megláttam, hogy a mennyasszonyi csokor is ott fekszik a polcon. Hát abban a percben már én tudtam, mit csináljak, mert a mennyasszonyi csokor ráesett a vőlegény fejére, a vőlegény pedig meg akarván menteni a csokorot, rögtön eleresztette Garmada urat, aki a nagy bojdulásban el is iszkolt valamerre. Nagyot sóhajtottam, aztán kifelé vettem én is az utat, és szerencsésen eljutottam a 3. kocsiig, Abból a kocsiból pedig az első megállónál szépen leereszkedtem a vonatról, és kértem Ábrahám istenét, hogy Garmada urat is segítse meg valahogy. De hogy mennyire segítette meg, az csak később tudódott ki.